A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Fél évszázad. Óriás idő egy ember életében. Fél évszázad. Emlékszik valaki, milyen volt 1976-ban, amikor dúskalásszal jő a sárguló nyár? Ám szerintem egy valamire mindenki emlékszik a fél évszázaddal ezelőtti nyárból azok közül, akik már tudattuknál voltak, a montreali olimpiára, melynek utolsó előtti napja éppen 50 éve volt, és most fél évszázad elteltével erről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 1976. július 17-én kezdődött, és holnap lesz 50 éve, hogy véget ért a 21. nyári olimpia. Mielőtt a magyarokkal foglalkoznánk, egy-két érdekesség a fél évszázaddal ezelőtti eseményről. Politikai okokból 22 afrikai ország bojkottálta a játékokat, 16 ezer rendőr gondoskodott a biztonságról. Az olimpián Kanada 5 ezüst és 6 bronzérmet szerzett, aranyérmet azonban egyet sem. 1976-ig nem volt rá példa, hogy a nyári olimpiák történetében a rendező ország ne nyerjen aranyérmet. Úszásban 21 világrekord született. A sportág dinamikus fejlődésére jellemző, hogy 12 úszószámban a müncheni olimpia aranyérmesei győztes időeredményükkel Montrealban a döntőbe sem tudtak volna kerülni. A 15 éves Nadia Comaneci 5 nap alatt 7-szer kapott maximális 10 pontot gyakorlatára. A román tornászt az olimpián 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet nyert. Az olimpia legeredményesebb úszónője, Cornelia Ender, 4 arany és 1 ezüstérmet nyert. Egyéni bajnoki címei közül 2-t, a 100 méter pillangóúszást és a 200 méter gyorsúszást úgy nyerte meg, hogy a két szám döntője között nem telt el 30 perc sem. A német úszónő az utóbbi számban világcsúcsot úszva diadalmaskodott. Az olimpián 178 sportoló képviselte Magyarországot. A megnyitó ünnepségen a magyar zászlót Kamuti Jenő tőröző vitte. A legeredményesebb magyar sportoló Tordasi Ildikó vívó 1 arany és 1 bronzérmet nyert. A magyar sportolók egyébként 22 érmet, 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzérmet nyertek. Magyarország a montreali olimpia előtt utoljára az 1924 évi nyári olimpiai játékokon nyert 5-nél kevesebb bajnoki címet. A magyar csapat 14 sportágban, illetve szakágban összesen 163 olimpiai pontot szerzett. Ez egyébként 63 ponttal kevesebb, mint az előző 1972 évi nyári olimpiai játékokon elért eredmény. Vagyis nem volt sikeres az olimpia nekünk, de azért a hősök tette nem homályosulhat el. Előzetesen két kuriózum róluk. 1948-ban Londonban német Imre kalapácsvetésben szerzett aranyérmet, fia német Miklós itt Montrealban gerelyhajtásban óriási világcsúccsal győzött. 1952-ben és 1956-ban nyert aranyérmet ifjabb Szívós István édesapja, a fia ezen az olimpián követte édesapját az olimpiai bajnokok halhatatlanságának útján. A játékokat ezúttal már a helyszínről közvetítette a Magyar Rádió és a Magyar Televízió. Utóbbi első alkalommal színesben, ez óriási szó volt, egyébként nagyon kevés háztartásban volt akkor színes televízió. Na és akkor Montreal bajnokai. Magyar Zoltán nyert tornában, lólengésben a második aranyérmet Tordas Ildikó szerezte vívásban, törben, a harmadikat Németh Miklós atléta gerelyhajtásban, és a negyedik aranyérmet a férfi vízilabda válogatott szerezte Gyarmati Dezső szövetségi kapitány és Kárpáti György edző vezetésével betűrendben az aranyos emberek Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Kerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Három Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István. Az első aranyérmet Magyar Zoltán nyerte Montrealban, aki egyébként esélyesként ment, és akinek ez volt az első olimpiai aranyérme.
Zoli már fönnáll a dobogón, egymás kezét fogjuk, miközben beszélünk, csak sikerüljön, és romány. Jaj! Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző Magyar Zoltán elindult útjára. Az első két kör ragyogóan sikerült. Megvan, megvan az, a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk, lát. Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat még egy, és megvan!
Megvan!
Bízunk
benne,
hogy
hát
úgy ér
csodálatos volt! Csodálatos! A kapszvihar itt a fórumban a legnagyobb! A kilengés óriási kutat a kapszviharban!
Elsőnek Gordán Dezső gratulált neki, keresjük Víglapit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be csak egy edzőt. Én bízom benne,
én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat. Megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is aranyéremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
És most várjuk. 9,9!
Nem bravo, lehet elvenni! Bravo, Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli! Ilyen Víglati!
Sikerült a győzelem! Olimpiai bajnok lólengésbe 28 év után magyar tornász Magyar Zoltán.
És Pataki Ferenc után tehát ismét olimpiai bajnokot ünnepelhet a magyar sport és a magyar tornasport. Ünnepélyes eredményhirdetéskor magyar olimpiai bajnokot ünnepelhetünk. Kétszeresen magyar, hiszen Magyar Zoltánnak hívják. És most egy kis történet, egy kis előtörténet. Urvári Sándor átadja talán Víg Lászlónak majd a mikrofon és a helyet, hiszen szeretném elmondani, hogyan is jutott el ez a 22 esztendős fiatalember az olimpiai bajnoki aranyéremig. A telepi utcai iskolában Harmat József tanár úr fedezte fel, mint gyermektornást adta át Víg Lászlónak. Éppen akkor végzett Víg László a TFN, és a központi sportiskola női edzője volt hivatalosan, de közben a Ferencváros iskolájában egy csoportot vett át. Ebbe került magyar, hány éves volt akkoriban Víg László, és mennyi Magyar Zoli?
12 éves volt, és én pedig 23 éves.
Ifjú korában azonban Zoli többen megelőzték. Nem ért el nagy eredményeket.
Saját csoportjában sem tartozott az első közé, hiszen az első csapatba, ami az én kezem alatt versenyzett, az első csapatba nem tudott bekerülni Zoli, csak hetedik ember volt mindig.
És de ki a magyarázat? Mi a titok hitja?
Nagyobb állóképessége van, és nagyobb munkábírása van Zolinak, mint talán az összes többi tornászomnak volt annak idején.
A fordulat München előtt következett be. Az alig 18 éves Zolit már az esélyesek között emlegették, de ott az olimpián Münchenben nagyon erős gyakorlatát elrontott.
Nem tudott fináléba kerülni.
Volt némi elkeseredés, de aztán újra munkához látott a Víg Magyar kettős. A magyar vándor mellé hosszú, gyötrelmes munkával egy új elemet építettek ebben. A magyar orsót.
Az orsót körülbelül másfél évvel ezelőtt építettük be a gyakorlatba. Előzőleg is már hosszú éveken keresztül próbálkoztunk vele, de nem tudtuk hol elhelyezni a lovon. És később jutottunk arra, hogy arra a megállapodásra, hogy itt a gyakorlat legelején lesz a legjobb hely.
Még néhány pillanat, és szólítják a mi olimpiai bajnokunkat.
aki sok-sok esztendő kemény munkáját tekintve abba, hogy valóban elérje élete vágyát, élete álmát az olimpiát, és a verítéket megérő haradta a mai este egyidén legnagyobb kapcsolatban a fórumcsarnokban, és gondolom a televízió segítségével. Világa mindenütt, és azt mondják, Magyar Zoltán, Andrés, első Magyar Zoltán és Szeládi Árpád, a Vörös Vásárról nevezi az érmet, az aranyérmet, most a tétfogás. Milyen boldogság lehet ott állni és kezet szorítani. Legalább 100 újságíró, egy fél tucat rádióriporter karmaiból ragadtam ki Magyar Zoltán, és egy kedves kanadai rendőr, Jacques Laliberté kísérte fel ide a rádió mikrofonjához, annál is inkább, mert feleségét Erzsikének hívják, természetesen magyar. Nos tehát, Zoli, itt ül a mikrofonnál, a győztes nyilatkozatát hallják, kedves hallgatóink, hajnali 3:30 magyar idő szerint.
Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem ezt az olimpiát. Nagyon sokat dolgoztam érte, és nagyon ideges voltam ezzel a verseny előtt, de szerencsére sikerült.
Hogy érezted, miközben a gyakorlatot végrehajtottad? Meg lesz?
Ilyen rossz érzésem belülről még életemben nem volt. Nagyon küzdöttem a gyakorlat közben, és hát nagyon ki voltam idegileg.
De a magyar orsó sikerült.
Igen, sikerült.
És most két magyar elem van már a nemzetközi tornasportban. A magyar vándor és a magyar orsó.
Igen.
És egy ilyen fiatal fiút milyen boldogsággal tölt el mindez?
Hát ez iszonyú boldogság, ezt nem lehet elmondani.
És mit üzesz haza?
Hát mindenkinek sok boldogságot is üdvözlöm mindenkit. És egész Ferencvárost.
És a szülő?
És a szüleimet természetesen.
És van még valaki, aki sokszor csókoltat?
Igen.
Jó, az bizonyára tudja, hogy...
Igen.
Magyar Zoltán után egy nappal 1976. július 24-én Tordas Ildikó szerezte a második montreáli aranyunkat.
A női törővás egyéni olimpiai bajnoki címét eldöntő hatos döntőben a körmérkőzés után holtversenybe került Tordas Ildikó és az olasz Collino állt fel a pástra.
Föláll Collino és Tordas Ildikó, megkezdődhet tehát a mindent eldöntő csörte a két kitűnő versenyző között. A tegnapi és a mai versenynapon Tordasi 23, Collino 22 asszót vívott, Tordasi pedig beviszi, berobbantja az első találatot Collino ellen, 1-0-ra tehát a mi kis tűzgolyónk vezet innen Óbudáról. És ismét ő lendül előre, Collino föltartja fegyverét, és ezúttal nem tudja megelőzni Tordasi Ildikót. A döntőben 5-1-re győzött az olasz kislány Tordasi ellen, most tehát van miért visszavágni Tordasi Ildikónak, 1-0 vezet, és ő hajtja, űzi az ellenfelet, kényszeríti, hogy hagyja el a pástot, a mérkőzésvezető az argentin ájt vezényel, és így 2 méteres vonalra kerül az olasz. Aztán megint egy kis húzakodás, most viszont az olasz táborban örömmámor, egyenlített Collino.
Riposzt joga volt, ez feladta a labdát Tordasi, és Collino nem mulasztotta el, hogy lecsapja. 1-1. Tordasi jön előre, beleszúr, közbe támad Collino. Nem értékelhető a találata, bármilyen lámpa is ég, és a rajtra megint Tordasi jön előre, hajt, rohan, és egy egylámpásút kap. Kap, ezt nem akarom elhinni, nem hiszek a szememnek. Föladta megint, beleesett a kitörésbe, elment, aztán hátra nézett a lámpára, nézte, hogy na mi újság, és már is nála gyulladt meg a piros lámpa.
Ennél a szituációnál a közelharc után az olasz kislány került ki győztesen, ő volt a szemfületebb, a gyorsabb, ott viszont egyenlíteni tudott Tordasi, mert ezután ő a gyorsabb. 2-2 továbbra is Tordasi és Collino csörtéjében az állás. Tordasi lendül előre állandóan, és most is a test-test elleni harcban a második szándék bejött Tordasinál, 3-2-re vezet.
Hogy egészen pontosan írjuk le a találatot, egy kizáró föltartót úgy oda ken Collino vállára, nagyon jól állt neki egyébként, és most már nála egy-egy lámpásút. Rettenetesen soros a mérkőzés. Két teljesen egyforma képességű vívónő egymással szemben, 3-3.
Úgy érzem, hogy csak töltenek, illetve csak lőnek, és nem töltenek, éve most is. Tordasi lépés előre, kitörés, 4-3 Ildi javára.
Mi lesz ebből? Egyetlen tusra az olimpiai bajnoki címtől Tordasi Schwarzenberger Ildikó. És nézzük, mi lesz. Ő jön előre, Collino átveszi a támadását. Collino rohan, és két egyforma érvénytelen találatot szúrnak. Egyenesítik a pengéjüket, a közönség fészkelődik, nem fér a bőrében, föláll, leül, csitigatják egymást, egy hosszú egyenes támadást Tordasitól, amely érvénytelen. A közbetámadás úgy szintén érvénytelen. Leállítják őket, farkasszemet néznek, összezsugorodik, egész robbanni készül Tordasi, jön előre, kiszúrja magát és nem éri el. Egy érvénytelen riposzt Tordasinál.
4-3.
A nyugalom szobra rejtő Ildikó is izgul, idejön egészen a pár szélére, és onnan figyeli, hogyan lendül előre. Tordaszi üldi, és hogyan kap találatot. Tordaszi lendül előre, nem éri el, megtortan a visszaszúrásban támadás. Jó, és utána már Tordaszi hiába talál. 4-4, egyetlen találaton múlik tehát az olimpiai bajnoki cím sorsa. És kérem, Kamuti Jenő lehúzza a cipőjét, azzal kalapálja ki Tordaszi Ildi sisaknyát, tehát amolyan pszichológus megoldás mozdulat ez Jenő részéről. 4-4-nél, amikor pattanásig feszülnek az idegek, 4-4-nél, amikor minden borotva élen táncol, 4-4-nél, amikor egyetlen találat dönti el, hogy ki az olimpiai bajnok, Collino Olaszországból vagy Tordaszi Ildikó Magyarországról, akkor valami baj történik Tordaszi Ildi maszkjával, talán meg is sérül, hiszen most oda rohannak többen hozzá, a fegyverezek
nem
beszaladhatott, nem tudom, megtörli minden
nem,
esetre behajol a rejtékező omlokát. A maszkot pedig előbb Kamuti Jenő cipővel próbálja kikalapálni, kiigazítani, kiegyengetni, derül a közönség, derülnek a versenyzők, derül a magyar tábor, ahol már senki nem tud ülni, mindenki fölpattan áll, és úgy rohan körbe, és sétál űzött vakként leföl, sétál, mit sétál, szinte szaladgál Collino, Tordaszi pedig nyugodtan áll a pást végén. 4-4, Tordaszi megkezdi végtelen táncát, ugrálását, pattog a pászon, emelkedik és visszaér, ütögeti az ellenfél fegyverét. Collino egy kitöréssel próbálkozik, aztán megiramodik lefelé, hátrafelé Tordaszi elől, mert Tordaszi megindul előre. Nincs találat, marad a 4-4, egyetlen találat, olyan ez, mint az öt tusa, de akkor egyetlen találaton, és most a zsűri elnöktől függ minden.
Nem mer dönteni, egyszerűen nem mer dönteni. Együttes találat volt, az olaszok természetesen úgy látták, hogy az olaszlánynak volt joga, a magyarok természetesen, és mi is úgy láttuk, hogy Tordaszinak volt igaza.
4-4 Tordaszinál a kezdeményezés lehetősége. Joga a
szépletkező
összekap,
megvan
és megvan a győzele.
Tordaszi olimpiai bajnok.
És kérem, bent van a pászon egész Magyarország. Fendesi Csabától kezdve Somodi Lajos végét a népsort mondhatnánk, az apró termetű Tordaszi Ildikó eltűnik az ember gyűrűben. Nem is látni, nem is találni, csak szegények is levegőt kapjon, most dobják föl és csak kapják el. Tordaszi Ildi, aki alacsony termete ellenére ragyogó vívó, gyors, szellemes, lendületes, mondtam már, hogy a férfiakéval vetekszik tudása, küzdeni tudásáról és szívosságáról is közismert. Ez a Tordaszi Ildi a holtversenyt eldöntő csörbében 5-4-re győzni tudott. Pattogó induló szavaira bevonul a három győztes, vagy egy győztes és a két helyezett. A sort jelen a Bielova vezeti, aki a harmadik helyen végzett az olimpián középen. A legalacsonyabb termetű, a mezőny legalacsonyabb termetű vívója, de a legjobb vívója áll Tordaszi Ildikó, jobbján pedig a szintén sútár és szép Collino.
És kérem, hallgassák!
Tehát első Ildikó Schwarzenberger, mi nálunk Tordaszi Ildikó Magyarország.
Most akasztják ebben a pillanatban az aranyérmet Ildikó nyakába, forró kézszorítás, üdvözlések, meghajol, és biztos szív.
Ez a tapsikot már a nemes ellenfélnek, Collinónak szól, aki holtversenyre tudta kényszeríteni Tordaszi Ildit, és végül Mária Consolata Collino megkapja az ezüstérmet. És következik a harmadik helyezetnek a kihirdetése, Jelena Bielova, 1968 olimpiai bajnoka, és rövidesen felcsendül majd a magyar himnusz. Gratulálok, Ildikó, mikor érezte először, hogy megnyeri az olimpiai bajnokságot?
Talán amikor átszakadt a sisakom, egy kis pihenőre volt szükségem.
Igen. Na és mi történt akkor? Látom, most már nincs raktapasz a homlokán.
Nincs.
Sebb sincs, úgyhogy ez a kis
egy centis. Igen.
Itt az idő, itt a lehetőség, hogy üzenj adásban haza, hát és nagyon... mindazoknak, akiknek valami mondandód van.
Hát nagyon köszönöm azt, hogy mindenki szurkolt értünk, és lehetővé tették ezt a nyugodt felkészülést egész évben a Sportszövetség otthon meg sok puszit küldök mindenkinek. Most nagyon boldog vagyok, nem tudok mást mondani.
Az 50 évvel ezelőtt utolsó előtti napjához érkezett montreali olimpián az első magyar aranyat Magyar Zoltán nyerte, a másodikat Tordas Ildikó. Az első papírforma volt, a második kissé meglepőd, bár vívó mindig hozhat hazánknak olimpiai bajnoki címet. A harmadik viszont nagy meglepetés volt. Egy kevésbé ismert sportoló őrületes világcsúcsot dobott a gerellyel 1976. július 26-án. Idézzük az 50 évvel ezelőtt Kanadából az éterbe kiáltott mondatokat.
Szűcs Ferenc, azt hiszem nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerely, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben. Most még egyszer nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás. Óriási erő, ragyogó berántás, és repül, száll, 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 és még mindig száll a gerely. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón, ilyet még nem láttak, mondják a kanadaiak, és ennek a csodálatos dobásnak az eredménye most mindjárt ott lesz kint, pontosan még egyszer, 94 méter 58 centiméter. Hát igen, sokáig, nagyon sokáig emlékezni fogunk erre a rohamra, erre a dobásra, erre a szédületesen nagy új világcsúcsra. Jól emlékszem, 1948. június 29-ét írtunk, szombat volt, délután 3:30, Londonban voltunk, esett az eső, amikor Németh Imre a jugoszláv Gubián és az amerikai Bennett ellen vívott nagy csatát. Az óriások küzdelme volt ez, a mellettük vékonynak tűnő, alig 100 kilós Németh ellen, és mégis a magyar kalapácsvető, az akkori világcsúcs tartó győzött, mert benne volt a legnagyobb akaraterő. Soha nem felejtem el, milyen boldogan követtem szóval a pörgést a ketrecben, a repülő kalapács útját, és azt, hogy a szerszám 56 méter felett esett le, és megvolt az olimpiai bajnokság. Riporteri munkámban a legnagyobb öröm, amiért érdemes néha oly sok keserűséget is lenyelni, hogy közel 3 évtizeddel London és az apa Németh Imre győzelme után a fiú olimpiai diadalánál is kezemben a mikrofon. Jól emlékszem arra is, hogy Imre üzenete 25 esztendeje a Fillér utcába szólt, és arra is, hogy milyen szeretettel beszélt az akkor még csak 2 éves Miklós fiáról, a fiúról, aki az apa után 28 esztendővel olimpiai bajnok, és ez már a második családi ünnepség ma, a Szívós család és a Németh család, az aranyérmes dinasztia, és akárcsak akkor a Fillér utcába szólt az üzenet, most ugyanoda megint csak a Fillér utcába szól, hiszen ugyanott lakik Németh Imre a régi lakásban. Hát igen, örülünk, sportolunk. Megszólalt a pampár, Németh Miklós álmosott középütt, következik tehát az ünnepélyes eredményhirdetés a gerelyhajításban. Ott állnak tehát a győztesek a dobogónál, és ott áll középütt Németh Miklós. Most mondják... Miklós, Németh! Németh Miklós neki tapsol most a hatalmas stadion, a zsúfolt lelátó, és Németh Miklós a dobogó legmagasabb fogán. Dr. Csanádi Árpád, a NOP tagja, a Magyar Testnevelési és Sporthivatal elnökhelyettese adja át az aranyérmet. Németh Miklós megfordul, erre tekint, arra tekint, integet, boldog, 94 méter, 58 centiméteres új szédületes világcsúccsal tehát a magyar versenyző 1976 olimpiai bajnoka és a nagy ellenfél. A kedves rokon a Pinti Tonen a második helyezett. 87 méter 92 centiméterrel. A román versenyző Megalea, aki 87 méter 16 centiméterrel repítette ki erejét. És most, kedves hallgatóink, amikor a győztes és a két helyezett megkapta az arany, az ezüst és a bronzérmet, jön az olimpiai bajnok, még néhány lépés, és aztán itt áll a mikrofon előtt. Szívből gratulálok, drága Miklós. Ez az első mondat, ez mindig a legnehezebb.
Ki vagyok merülve.
Teljesen megértem. Azt hiszem, ez a legendelibb, amit mondhattál. Mit éreztél az első dobás előtt? Volt-e benned valami olyan érzés, hogy itt most meg lesz a győzelem?
Győzelemre sosem mertem gondolni. Hát jól éreztem magamat. Azt utólag bevallhatom. De azt, hogy elmerjem kirabálni a győzelmet, azt erre nem mertem volna vállalkozni.
Még az első dobás után sem?
Nos, úgy kívántam, hogy vége legyen már versenynek. Ezelőtt két órája, hogy ez nem igaz.
A verseny alatt figyeltük innen fentről, edződdel Kurtág Gergelyel együtt. Bejósolta, hogy kiadod a másodikat, meg a harmadikat.
Mint ahogy szokott is lenni, ha valaki jó eredményt ér el, különösen egy ilyen, egy olimpián. Úgy leengedtem, hogy nem is voltam képes szinte fogni a gerejt. De utána azért már csak a többiek kedvéért is, hogy ne mondják azt, hogy sportszerűtlen vagyok. Hát próbáltam még a lehetőségeket képest egy elfogadható eredményt elérni.
És pedig nagyon jó eredmény, hiszen jót dobtál kétszer is még a világcsúcs után. Világcsúcs, ízlelgeted-e vajon ezeket a szép szavakat? Világcsúcsot dobott Németh Miklós. Hiszed-e vajon?
Most egyszer nagyon mélyen hittem. Volt egy rádióriport azelőtt egy talán 3-4 héttel, és megkérdezték tőlem, hogy mi az álmom, hogy mi az álmom inkább az, hogy megnyerem az olimpiát, vagy azt, hogy világcsúcsot dobjak. Mind a kettő.
Mind a kettő. És bejött, mind a kettő. Megjött a világcsúcs, és megvan az olimpiai aranyérem. Itt van nálad az érem?
Igen, sajnos.
Odaadtad Gergelynek?
Ott van a Sputmistánál, akinek tényleg nagyon sokat köszönhetek. Végig nagyon bátorított, és...
Kinek?
Smuts Pistának, a gyúromnak.
Aha, neki azt adod. Hát persze, hát ő végig kísérte már hanyadik olimpiára.
Hát testóban már harmadik, és sok bal szerencse is. Szerencsétlenség után végül is, hát...
Itt van Pista is, majd ő is ide jön.
Belém gyúrta azt, ami kellett.
Mondd, nem féltél-e vajon aztól, hogy 14 grammal könnyebb lesz majd a gerelyen?
Itt nem volt ilyen probléma. Hát mindenki egyforma gerejjel dobott, és ha nem tízszer ellenőrizték a gerejeket, akkor egyszer sem.
Na hát ezzel csak rémelnek szántam. Emlékszel, a közönség talán nem tudja, idézt fel, miről is volt szó.
Hát egyszer volt egy nagyon kellemetlen élményem, hogy életem először dobtam 9 méter fölött, és az utánmérésnél könnyebb volt a gerej.
14 grammal.
Igen.
Na de hát ez már régen a múlté. Sokat beszéltem arról, és talán megengedett, ha neked is most itt elmondom, hogy 28 évvel ezelőtt, amikor te 2 éves voltál Londonban, egy szombati délutánon 3:30-kor édesapád győzelmét közvetítettem. Azt a pillanatot, amikor fölállt a győzelmi dobogóra, és felküldtette rágózta a magyar himnusz. És nagyon boldog vagyok, hogy ma a fiú győzelmén is ott lehettem, és akkor is a Fillér utcába, és most is a Fillér utcába számom időt. Édesapád bizonyára nagyon várja, édesanyával együtt.
Most csak annyit üzenek, hogy megvan.
Ennyi az egész.
Így van, mert úgy bocsájtottak el, hogy meg kell, hogy legyen. Én akkor még nem hittem, de úgy látszik megvan.
Mondd, Miklós, mikor gondoltál először arra, hogy talán sikerül édesapád gyomdokaiba lépni?
Nem gondoltam soha.
Nem?
Nem.
És apád hitte abban, hogy egyszer a fiából olimpiai bajnok?
Hogy látszik itt, mert ő volt az, aki ezt mondta nekem.
Tehát ő volt a legfőbb bátorító. De neked van egy kisfia, ugye?
Nos, lányom van, és hogyha bátorításról lehet beszélnem, akkor tényleg a feleségemet kell megemlítenem. Biztos hal talán engem. Meg a lányomat.
És fiú, nem lesz a közeljövőben?
Nos, hát ez nem csak rajta múlik. Nem tudok erről nyilatkozni, mert
hogy ne halljon ki a dinasztia, menjen tovább, szálljon tovább, ez az olimpiai hagyomány.
Sok minden történik. Nagyon
jó, Miklós, hiszen ezt nem komoly a kérdésnek szánta, mert így is majd a családi tanács dönti el. Volt-e már sajtó értekező?
Nem, mert előbb kicsiptetek el, és szinte nem is érte a lábam a földet, úgyhogy valószínű, hogy vissza kell mennem.
Értem, biztos. Gyenes Andrásnak most is sikerült. Bizonyára nem volt könnyű dolga áthozni a kordonon.
Egyben, mi régen ismerjük egyébként már egymást. Már a gyerekkorunk óta voltunk, vagy 10 évesek. És úgy látszik, a korai ismerettséget megragadta is.
Meg a régi barátság.
Így van.
Hát, mi lesz a ma esti programban?
Hát azt hiszem első lesz, hogy felhívom a családot, telefonom.
Kedves család, tehát tessék várni a telefont, bár szívesen innen is tüzelhetsz, de azt hiszem jobb a személyes beszélgetés. És biztosra veszem, hogy valami nagy-nagy ünnepi vacsorával várnak ma oda bent is. Nagyon nagy lesz az öröm a magyar táborban, hiszen az első hét bizonyára benned is olyan érzéseket keltett, hogy most kell megmutatni, most kell egy kicsit földobni a magyar sportolókat, a gárdát.
Én úgy érzem, hogy azt, amit körülbelül elvárnak tőlünk, meg fogjuk hozni. Szerintem egy kis letörtséget okozott az első napok kudarca telítettsége, de hogyha lehet az otthoniakat vigasztalni, én azt mondhatom, hogy mindenki a végsőkig el van tökélve, hogy a legjobbat nyújtsa.
És hogy amikor hazatérünk, mindenki elégedett legyen azzal a teljesítménnyel, amelyet a magyar sportolók nyújtottak itt a 21. nyári olimpiai játékokon. És hogy az elégedettség hulláma most magasabbra csap, abban nagy szerepet játszott a mai nap a vízilabdázók aranyérme, és Németh Miklós fényes diadala, új világcsúcsa, olimpiai bajnoksága. Miklós, nagyon köszönöm, hogy elsőnek idejöttél a Magyar Rádió mikrofonjához. A régi családi barátság is kötelez.
Természetesen. Látszik, te vagy az első mindig, aki meginterjú.
Hát csak így legyen még a következő új 30 esztendőben. Még egyszer köszönöm, és közben akkor kedves barátodat, segítőtársadat, Smuts Pistát kérjük ide a mikrofon elé, és menj te, állj oda most a nemzetközi sajtó kérdései elé. Biztos nagyon sok és nagyon izgalmas kérdésekkel majd választhatunk. És Pista, aki belegyúrta az olimpiai aranyérmet Németh Miklósba, most fölveszi a kagylót, közben persze a kollégák intenek, jöjjön le, érthető, hiszen közben folyik a 10 000 méteres síkutás, mindjárt azt is figyeljük. De Pista, te vajon, amikor együtt voltál Miklóssal, érezted-e, hogy benne van a győzelem lehetősége? Mi volt az a pszichológiai ráhatás, amivel segítetted az edző felelősségteljes és nehéz munkáját, amivel támogattad Kulcsár Gergely, ez a győzelemhez vezetted el a te munkáddal is, Németh Miklós?
Végtelenül boldog vagyok, hogy néhány szót szólhatok Miklósnak a szenzációs olimpiai győzelméhez. Én mindig a legjobb barátja vagyok, de nem csak nekem, hanem mindegyiknek. Nekem mindig az izmok beszélnek, de Miklósnál ezen az olimpián csodálatos dolgok történtek, maga biztos lesz, elhitte azt, amit már annyit mondtak nekik a vezetőedzőtől kezdve a szűkebb és tágabb barátai, hogy bízzon önmagába, és az egész kép együtt áll, és elhitte azt, amire képes, avval a csodálatos technikájával, és az atomi adottságaival, és hogy ezek után senki nem tudta tőle elvenni az olimpia aranyérmét. Én részemről azt mondtam neki utoljára, mikor mielőtt bement még a versenyre, hogy vártsa valóra az edzőjének, a Kulcsár Gergelynek az álmát, ami neki soha nem sikerült, és kövesse édesapjának a jó példáját, aki Londonban olimpiai bajnokságot nyert. Ezt megmondtam már otthon nekik a családi körbe is, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt most a rádióban is közölhetem.
Köszönöm szépen, formás, kerek nyilatkozat volt, és még egyszer neked is tiszta szívből gratulálunk. Te is arany érdemel.
Ez volt a harmadik magyar arany története az 50 évvel ezelőtti montreáli olimpián, és szerzője Németh Miklós percek alatt egy ország kedvence lett. Még a Merkur is azzal tisztelget előtte, hogy az autójának 94-58-as rendszámot adott, ami akkor óriási dolog volt, mert 94 méter 58 centiméterrel lett olimpiai bajnok.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Elhunyt Franco Baresi, legendás olasz labdarúgó. Változhat a posták nyitvatartása, folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
66 éves korában elhunyt a világbajnok és háromszoros bekgyőztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója. Haláláról a klubja számolt be, annak okát azonban nem közölte. A kiváló középhátvéd pályafutása során klubszinten kizárólag a Milán színeiben lépett pályára. Összesen 719 mérkőzésen szerepelt a milánói együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt. Baresi 81 meccsen játszott az olasz válogatottban, és tagja volt az 1982-ben világbajnok csapatnak. Klubjával háromszor nyert beket, illetve BL-t, az olasz bajnokságban pedig 6-szor bizonyult a legjobbnak a Milánnál. A Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent ért el a holland Twente ellen a Groupama Arénában, és 4-3-as összesítéssel bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének harmadik körébe, ahol a lengyel Górnyik Zabrze lesz majd az ellenfele. A Konferencia Liga selejtezőjében pedig három magyar csapat volt tegnap érdekelt. A Győr hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Bissen ellen. De a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább. És ott lesz a harmadik fordulóban a Debrecen is, miután gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jereván otthonában, így 1-0-es összesítéssel bizonyult jobbnak. A következő körben a Győr, a Lett Riga, a Debrecen pedig a Dán Köbenhavn együttesével csap majd össze. Szintén a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek második fordulójában köze volt a Bravúrhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz vendégeként. A tolnai együttes a 85. percig még hosszabbításra állt Athénban. A görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett. Az RSM nyerte az éjszakába nyúló idei kék szalagvitorlás versenyt, és ezzel a Balaton kerülő viadalon megszakadt a 50-50 négy éves győzelmi sorozata. A Vándor Róbert kormányozta hajó 13 óra 27 perces idővel győzött, ezzel 2020 és 21 után harmadik alkalommal győzött Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenyén. A 50-50-nek pedig ezúttal be kellett érnie a harmadik helyjel.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A medencefeltöltés, automosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek. A Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, ami lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyi délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munka közben pedig klimatizált helyen pihenhetnek. A nem légkondicionált posták délben bezárnak. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia Budapesten. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Emellett ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Hétfőtől ismét fizetni kell a parkolásért Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek.
Közlekedés.
Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán szemetet szednek a külső sávon. A 125-ös kilométernél közel 2 kilométeren torlódik a forgalom. Aztán szintén az M1-esen azonban Budapest felé kigyulladt egy autó a Hegyeshalmi határátkelőtől 2 kilométerre. A 171-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás egészen az országhatárig tart. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Mindenütt süt a nap, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másút mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az 50 évvel ezelőtt, utolsó előtti napjához érkezett montreáli olimpián az első magyar aranyat Magyar Zoltán nyerte egy tornában, a másodikat Tordasi Ildikó vívásban, a harmadikat Német Miklós gerelyhajtásban. Német Miklós 1976. július 26-án lett olimpiai bajnok, és aznap vívta az aranyérem szempontjából egyik nagyon-nagyon fontos meccsét a vízilabda válogatott Romániával. De mielőtt ezt a találkozót idéznénk, elemenítsük fel, hogy milyen volt 1976-ban az olimpián a vízilabda torna lebonyolítása. 12 csapat részvételével zajlottak a küzdelmek, ezt a 12 csapatot 3-4-es csoportba sorolták, és mindegyik csoportba az első két helyezett ment tovább, azonban az egymás elleni eredményeket nem vitték magukkal. A csoportban Magyarország 1976. július 18-án 7-6-ra verte meg Ausztráliát, vagyis nem volt túlzottan nagy aránya győzelem, mint ahogy egy nappal később, július 19-én sem, ekkor Magyarország 4-2-re verte Kanadát. Egyébként mindkét találkozón csapatunk legeredményesebb játékosa Faragó Tamás volt, mindkét találkozón 3-3 gólt szerzett a klasszis. Aztán 1976. július 20-án már meggyőző volt a magyar válogatott, ugyanis 4-0 arányban tudta legyőzni az NSK csapatát, azonban az NSK-val együtt ment tovább a legjobb hat közé, ugyanis a legjobb hat között körmérkőzést rendeztek, vagyis nem volt klasszikus döntő, de még csak elődöntő sem, hanem a körmérkőzés végeredménye alapján hirdettek olimpiai bajnokot, de mint mondtam, az eredményeket a csapatok nem vitték magukkal, így aztán mindenki tiszta lappal indult a döntőkörben. Itt 1976. július 22-én Magyarország 6-5-re verte Olaszországot, 6 gólunkból Faragó Tamás 4-et szerzett. Aztán a következő találkozóján ismételten megverte az NSK-t, vagyis a Német Szövetségi Köztársaságot. Ez a mérkőzés július 23-án volt, Magyarország, NSK 5-3. Ezt követően július 24-én Magyarország 5-3-ra verte Hollandiát, akárcsak az NSK-t. Ezen a találkozón is az 5 gólunkból 4-et Faragó Tamás szerzett, aki bomba formában volt. És ekkor érkeztünk el 1976. július 26-ához, és pontosan tudtuk, hogy ha Romániát legyőzzük, mivel a többi eredmény úgy alakult, akkor már szinte biztos, hogy megvan az olimpiai bajnoki cím a magyar vízilabda válogatottnak. Az 1976. július 26-i Románia elleni mérkőzésből megmaradt néhány hangfoszlány, ezt hallhatják most.
Megint kellene az a gól, ami két gólra növelni előnyünket. Ez a gól az, amiért most izgulunk, szurkolunk. Bejtett labda, ott van, Faragó, szívós, szívós, Sipszó, újra visszajön, megint szívós, nem, tovább a labda, csapó, csapó, nem tud lőni, elnyomják, lőj, lőj, most lő, gól, gól, gól! Csapót kétszer elnyomja a román játékos, csapó nem hagyja annyiban, ki kerül a szorító ölelésből, a játékvezető engedi, jobb kezén a labda, megnézi a sarkot, és aztán becsúsztatja, nem nagy lövéssel, de a gólvonalon túlra pöcköli cseles góllal. Az ideg megnyugtató 9. gól. 9-7 arányban vezet Magyarország, kedves fiúk, ott álltok közvetlenül az olimpiai bajnokság küszöbén. Az aranyérem, most az aranyérem, most itt születőben van a 3. magyar aranyérem, és 1964 óta újabb magyar olimpiai vízilabda bajnokság előttünk. Kérem, szurkoljuk együtt, ezt az 1 percet, mindössze 1 percre állunk. És a románok támadnak, bejtett labda, mellé megy a labda, mellé megy a labda, 1 perc, 59 másodperc, 45 másodpercünk van arra, hogy tartsuk a labdát, 45 másodpercünk, hogy a miénk legyen, és aztán már nem marad csak 15 másodpercünk a románoknak, nem eladni gyerekek a labdát, 1964, ez volt az utolsó magyar olimpiai vízilabda bajnokság esztendeje. 1976, 12 évvel később, annak a nagyszerű duónak irányításával, amely kiharcolta, és lehúzzák, lenyomják most csapót a kapu előterében. Visszamegy a labdáért, ő végezhet el szabaddobást. 9-7 az eredmény, és megint a miénk a labda, újabb szabaddobás a miénk javára. Sárosi elől, újra csapó, és a játékvezető most ellökést lát. 30 másodperc, benn középült a labda, Slavej lő, a kapufáról Slavej lő, másodszor, és bent van a hálóban a labda, másodszor. Slavej második lövése, berepült a jobb kapufa mellé, 9-8 az eredmény, 21 másodperc a hátralévő idő, a miénk a labda, gyerekek, most már a miénk a győzelem, szívós kezén, onnan tovább előre, csapójé, csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, csapójé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a 3. magyar aranyérem. Gratulálunk, tiszta szívből gratulálunk a magyar fiúknak, akik ott bent a medencében összeborulnak, kedves hallgatóink. És puszi jobbról, puszi balról, szívós, Faragó, Sárosi, Sudár, a fiatalok és idősebbek, egy generáció. 1954-es születésű a legfiatalabb, 1945-ös születésű a legidősebb játékos ebben a magyar csapatban, amely tehát, kedves hallgatóink, pontveszteség nélkül, 8 ponttal és pontveszteség nélkül áll a torna élén, és most már behozhatatlan előnnyel vezet.
1976. július 26-án, tehát a magyar vízilabda válogatott egy hatalmas mérkőzésen 9-8-ra legyőzte Románia csapatát, majd egy nappal később, július 27-én egy már semmiről nem döntő találkozón 5-5-5 játszott Jugoszláviával, így aztán veretlenül nyerte meg az olimpiát. Magyarország végzett az élen 9 ponttal, Olaszország lett az ezüstérmes 6 ponttal, szintén 6 pontja volt a bronzérmes Hollandiának, negyedik lett Románia 5 ponttal, 5. Jugoszlávia 3-mal, és a 6. helyen végzett az NSK csapata, mindössze 1 pontot gyűjtve. Hát így lett aranyérmes 1976-ban a montreali olimpián a férfi vízilabda válogatottunk, és akkor említsük meg betűrendben, hogy kik voltak a csapatnak a tagjai. Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Három Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és Szívós István. 1976. július 27-én játszotta tehát az utolsó mérkőzését a póló válogatott, és az ezt követő 5 olimpián mindössze 1 bronzérem jött össze ebben a sikersportunkban. Ezért is várta mindenki sikerre éhesen a 2000-es olimpiát, amelynek döntője előtt pont 3 hónappal egy rendhagyó műsorba invitálta Lantos Gábor, az Egy évszázad olimpiai aranyérmesei című sorozat szerkesztője, a montreali hősöket. 8-an vettek részt a közös nosztalgiázáson vele és Török Lászlóval, és mivel más jellegű elfoglaltsága miatt nem tudott ott lenni a csapat egyik ásza, Csapó Gábor, vele külön beszélgetés is készült a műsor elején. Tehát egy 2000-ben készült adás következik, melyben 24 évvel az olimpiai diadal után emlékeztek a montreáli vízihősök.
Rejtett labda, ott van, Faragó, szívós, szívós, Sipszó, újra visszajön, megint szívós, nem, tovább a labda, csapó, csapó, nem tud lőni, elnyomják, lőj, lőj, most lő, gól, gól, gól!
Csapót kétszer elnyomták. A magyar vízilabda válogatott olimpiai bajnoki címet szerzett Montreában az 1976-os olimpián. Csapó Gábor.
Meglehetősen simán nyertük az olimpiát. Hozzá kell tegyem, hogy azért elég hosszú szünet volt akkor is, mert ugye 64-ben nyert előtte a magyar vízilabda válogatott Tokióban. Tehát a magyar vízilabdának azt mindig tudomásul kell venni, ami ugye egy esetben rossz, más esetben jó, hogy mindig nyerni kell. Tehát az az elvárás, hogy első legyen. Mi erre abszolút föl voltunk készítve, mert nagyon jó edzőink voltak, hihetetlen jó játékosok gyűltek össze, és nem csak hogy hihetetlen jó játékosok voltak abban a csapatban, hanem nagyon értelmes gyerekek gyűltünk össze, hála az Istennek. Maga az olimpia az irreálisan könnyű volt, mert ugyan volt egy olasz mérkőzés, amit nehezen nyertünk, mert nem játszottunk jól, de azért nyertünk. A többi mérkőzés az abszolút sima volt, és ehhez párosult még az, hogy a szovjet csapat nem tudott a döntőbe jutni, mert a selejtezőben kikapott a hollandtól, és döntetlen játszott a románnal. Tehát, ha így utólag belegondolok, azt mondanám, talán, hogy egy ilyen gyenge Európa-bajnoksági izgalommal nyert olimpia volt. Jó, erre a Gyarmati Dezső bácsi ugye azt mondja, hogy mi voltunk minden idők legjobb csapata, mert hogy ennyire simán nyertük az olimpiát. Lehet, hát én azt nem tudom, meg nem tudom összehasonlítani az 1932-es győzelmet a 76-ossal. Ez a Dezső bácsi véleménye.
De ez azt is jelenti, hogy egy pillanatig nem fordult meg a fejükben, hogy kikaphatnak, hogy elveszíthetik az aranyérmet?
Nem, úgy is mentünk ki, hogy a szovjet csapattal kell majd, ugye akkor még más szisztémában van, 6-os döntő volt, ugye körbejátszás volt, de azért a szovjet nem volt már olyan jó, mint a 73-as szovjet csapat, vagy 72-es, ugye akit 73-ban azért legyőztünk, és ott is világbajnokok voltunk. Nem nagyon fordult ez meg a fejünkben, hogy vereséget szenvedhetünk. Szóval azért voltak már olyan jelek az előző évekből, hogy több csapat megkeresett minket, hogy ne verjük meg annyira őket. Nem ajánlottak föl semmit, mondjuk például a románokkal mi nagyon jó kapcsolatban voltunk, a hollandok imádtak minket, fölnéztek ránk. Végül semmilyen megállapodás nem történt, de hát most az, hogy tudatalat befolyásolt, hogy mondjuk a hollandot azt hiszem csak 6-2-re vertük, hát ez lehetséges. Szóval az egész vízilabda társadalom belenyugodott abba, hogy mi jobbak vagyunk.
Nagyon mostoha körülmények között laktak Montrealban, tudtak pihenni?
Nem, heten voltunk egy szobában, Faragó, Korkai, Sudár, Gerendás, Kenész, Gyuri, én, és erre volt egy fürdőszoba. Erre föltenném a kérdést, hogyha mondjuk nem vízilabdázók, tehát nem vízes sportokat csináltunk volna, aki hát minden nap délután vízben van, tehát nem a nagyon kell fürödni, de mondjuk egy kajakkenunál, vagy egy kézilabdánál, vagy szóval azért az borzasztó lehetett.
Zavaró volt ez egyébként?
Nem, egész este röhögtünk, mindig arra emlékszem. Kenész Gyurinak a történetein, mert a Kenész Gyuriban két Moldova veszett el, tehát a kőbányai történetek, és azok jöttek, és az ember csak hallgatta, és ezzel mulattattuk az időt, hogy mennyire így van, hogy amint lejátszottuk az utolsó meccset, és megnyertük az olimpiát, ez egy pici szoba volt, ez lehetett egy 5x6-as vagy 5x8-as szoba, amiben mondom heten voltunk, hogy utána már olyan rendetlenség alakult, hogy egyszerűen csapásokon kellett bemenni, ahol egyáltalán be lehetett menni, ugye, mert akkor már mindenki elengedte magát, ide ment, oda ment, míg a meccsek tartottak, addig azért viszonylagosan normális körülmények voltak a szobán belül, már fiatal emberekhez képest.
Én azt hiszem, hogy abból a csapatból Faragó Tamás és ön, akiket folyton együtt emlegettek és emlegetnek a mai napig. Legendás ez a barátság?
Igen, mi mindig nagyjából egy szobában voltunk, egy csapatban játszottunk a Vasasban. Rusorán Peti volt az edzőnk, végül is a Rusorán találta ki, hogy mi együtt játszunk, mert a Tamás az BVSC-s volt, én Dózsás voltam, és ez egy érdekházasságnak indult, és aztán nagyon jó barátság is alakult ki belőle, sok-sok rigójával, sok-sok veszekedéssel, nem már olyan sok veszekedés nem volt.
Mi volt Faragó legrosszabb rigójája?
A legrosszabb, hogyha nem értem haza időben, akkor nem tudott elaludni, már rossz házasság szintén volt a dolog.
9-7 arányban vezet Magyarország, kedves fiúk, ott álltok közvetlenül az olimpiai bajnokság küszöbén. Az aranyérem, most az aranyérem...
Következzen most az, akiben két Moldova veszett el. Kenész György.
Csak jó tudok mondani mindenkiről, mert végül is nem arról szólt a történet, hogy most valaki bejött, és akkor na most te ügyes vagy jó fiú vagy. Itt bizonyítani kellett. Tehát aki tudott bizonyítani, az befogadták. Aki nem tudott, az jött helyett a másik. Nagyon sok jó játékos volt akkor. Hát még legalább 10 játékos fel tudnék sorolni, aki kikejutott volna az olimpiára. Csak hát jelen volt szerencsém. Én nem éreztem semmiféle nyomást. Én 20 éves voltam akkor, én abszolút ide nekem az orosz. Tehát abszolút tele önbizalommal. Én olyan játékosokkal játszottam együtt világéletemben, mint a klubban, Vasasban, Faragóval, Csapóval együtt, vagy a junior vágoszban, a Horkaival, a Sudár Attilával, a Gerendással, hogy mi hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy mi nyerünk, mert jók vagyunk. Tehát nálunk csak az számított, hogy nyerjünk. Tehát ez, hogy meg se fordult a fejünkbe, hogy kikaphatunk. Volt előtte például egy München, ahol ugye ezüstéren volt, ahol egy játékvezetőt azt tette például a csapatot. Az a csapat nyerhetett volna már Münchenbe is, csak hát ugye, mint mondom, a vízilabdában sok mindennek kell passzolni ahhoz, hogy valaki nyerje. Volt egy Boszfor olimpia, amin szintén lehetett volna nyerni, csak nem jött össze a dolog, mert a csapat esélyes volt, és volt 84-ben egy olyan elmaradt olimpia, Los Angeles, ahol mi voltunk egyetlen a magasan a legesélyesebbek, ugyanis abban az évben minden nemzetközi tornán mindenkit megvertünk, tehát még az oroszokat is, akik ugye akkor ugye eléggé fel voltak spanolva. Nagyon nagy csanszot vettek el tőlünk akkor sajnos, hogy
helyette mehettek Kubába.
Hát igen, mentünk Kubába, de hát az már olyan volt, hogy ott már mindenki leeresztett meg. Az már nem volt igaz, nem volt egy igazi dolog.
De nem fogja irigyelni a maiak, ha letán megszakítják ezt a hagyományt?
Hát én nagyon örülnék, hogyha ez sikerülne. A fiúknak nagyon szorítok, személy szerint is, de én azt hiszem, hogy az egész magyar vízilabdatársadalom egytől együtt mindenki nagyon várja a sikert. És én nagyon komoly pénzt is tennék rá, ha lehetne, hogy megnyeri ez a csapat.
Közben szívós küzd és birkózik a labdáért, visszahúz, a mi kezünkön marad a labda ugyan, de szívós kiállította a játékvezető, és lehúzzák, lenyomják most Csapót a kapu előterében.
A mai adás azért rendkívüli, mert eddig az elmúlt 22 alkalommal megszokhatták, hogy olimpiai bajnokaink külön-külön szépen egymás után Chopin zenéje között szólalnak meg. A változás talán már a köhögésből is lehetett hallani annyi, hogy nem kevesebb, mint ha jól számolom, 7 olimpiai bajnok ül itt a 4-es stúdióban, az 1976-os vízilabda válogatott tagjai. A telefonvonalban Svájcból pedig a csapatnak a kapusa, és hát itt van Török László is, aki akkor ugyan még nem közvetítette a csapat menetelését, hiszen talán a budapesti olimpiai stábban dolgozott.
Még abban sem.
Ja, még abban sem.
Ja, de tényleg most jut eszembe, de...
Ki fizeti a Cservenek telefonszámláját?
Nem, Cservenják fizeti, ő nem tudja még, de...
Új bankkontót nyitok, jól van.
Na, ez így van rendjén.
Laci, azt javaslom, hogy akkor fölváltva mutassuk be az urakat. Melletted az egyik aktív edző, a mai napig aktív edző.
Az egyetlen aktív edző,
így van. Gerendás György.
Mellette dr. Konrád Ferenc, aki a csapat gólvágója volt, és utána te azt mondtad, hogy Cservenyák Tibi a kapus, hát én mindig úgy mondom, hogy két kapus, hiszen mellette ül még Molnár Endre, és ugye Tibivel együtt védtek ezen az olimpián, az 1976-os olimpián.
Hát ha már ugye említettünk itt edzőt, én nem állom meg, hogy Horkai jöjjön, nem mondjam el, és Szívós Istvánról a fiatalabbikról, hogy mind a ketten voltak edzők, hát Horkai pedig a legutóbbi olimpián, mint szövetségi kapitány vezette egészen a 4. helyig a csapatot. Kit hagytunk még ki?
Sárosi László doktort, aki viszont soha nem volt edző. Ezt itt pillanatok alatt a srácok maguk között is mondták, hogy azért néz ki ilyen jól, azért ilyen kisimult, mert ő nem edzősködött. És Sudár Attila, te mennyi időt voltál edző, Attila?
Az OSZ-ben voltam kb. A 3 hétig, és Anzióban voltam egy szezont edző.
Na jó, de hát azért ne hagyjatok már ki, 6 évig svájci válogatott szövetségi kapitány voltam, az semmi.
És mit értél el?
Na ezt mi is értünk. Igen, elértél valamit, mert egész 20 éves pályafutásod alatt nem tudták kijutni Szófiába, és a svájci csapattal sikerült. Ezt nem mesélted, ugye? Ott játszottatok.
Így, hogy mondod, Szófiába játszottam, Európa bajnok is elejtező.
Na látod.
Nagyon nagy élmény volt.
Te is, mi lett a meccs vége? Arról is mesélj be.
Kérlek szépen, nem az volt a lényeg, hanem hogy az összes svájciak vízumot kellett Bulgáriába venni, és nekem nem kellett. Nagyon büszke voltam erre akkor.
Én még mindig kérdezem, Tibi, mi volt az eredmény?
Az eredményről ne beszéljünk most, a vízumról beszéljünk.
Mikor ültetek ti együtt utoljára így le, mondjuk 7-8-an, netán 11-en?
Mária Nosztrán legutoljára ölt el.
1998. október 9-én, a régi Siposban.
Húha, tényleg a te születésnapodon, látod?
Na, megint előre zömmel magát. Utána is találkoztunk még.
Akkor jöttetek tényleg így utoljára össze, és akkor viszont az olimpiai bajnok csapat volt. Én mondhatom azt, hogy így nem nagyon szoktatok összejönni, Szisza?
De ennyien nem. Ketten, hárman, hát itt a öreg fiúkkal, akik játszanak, azok gyakrabban össze. Tehát egy héten egyszer-kétszer találkozunk, akik játszanak, akik nem, azokkal nem.
A nagyon öreg fiúkkal nem találkozunk.
Pista, te hogy emlékszel vissza erre az összejövetelre?
Néha-néha ilyen születésnapok. Ugye megtiszteltek a gyerekek, hogy az 50. születésnapom, amíg most már 2 éve volt, ugye összejöttünk, és hát most már a fiatalok is közelednek, úgyhogy gondolom, hogy lassan ilyen alkalommal fogunk találkozni.
Többször.
Reméljük.
Magodában, amikor összefutottunk, akkor pillanatokon belül ott folytattátok a beszélgetést, ahol Hajdanában megszakadt. Például én kitűnően hallottam, hogyha segítesz a mikrofonnal, hogy Sárosi Laci mindenre mindig nagyon jól emlékszik. Szóval...
Tulajdonképpen a találkozásoknak nagy részt ti riporterek vagytok a elindítói, illetve a provokálói, mert sokszor azért találkoztunk már itt stúdióban is. Tulajdonképpen fel is használjuk ezt az alkalmat, mert remélhetőleg most már 1-2-3 hónap múlva már nem minket fogtok hívni, hanem azt az új csapatot, amelyik esetleg Sydneybe megnyeri az olimpiát, úgyhogy most még egy pár hónap azt kihasználjuk.
Te reménykedtek ebbe tényleg? Szóval az ember mindig úgy, hogy önző azért egy kicsit. Mindig azt mondja, hogy jó az, hogy összejövünk, jó az, hogy a mi glóriánkat csiszolják, azt suvickolják tovább. Szeretnétek, hogyha most már nem a tiéteket, Ferko?
Nyilván szeretnénk. Egyébként már az utolsó 2 olimpián is reális esélye volt, hogy az a csapat nyerjen, amelyik kint volt, főleg a atlantain, és ott végül is sajnos nem sikerült nekik, de már nagyon várjuk tulajdonképpen, hogy felváltsa valaki minket abba a posztba, hogy az utolsó olimpiai bajnokok vagyunk vízilabdában.
Valami párhuzam azért van a mostani meg a 70-es évekbeli válogatott között, mondjuk az, hogy ez a 76-os olimpiai győzelem a csúcsok csúcsa volt, tehát azért ezt megelőzően volt világbajnokság, volt Európa-bajnokság, ugyanúgy, ahogy a keményféle együttes ugye nyert világkupát, nyert Európa-bajnokságot, tehát hosszú volt az út Montrealig, de mindenképpen győzelmekkel kikövezve, ugyanúgy, mint most keményéknek, igaz?
Igen. Ez igaz.
Jó riportalaj vagy, szóval. Na,
hallgassuk meg a Lán Cservenyákot, mit szól ehhez?
Én nagyon szépen hallgatom, nagyon szépen értékelitek itt a dolgokat. Valóban én is nagyon-nagyon bízom, és nem lehet ilyeneket mondani, hogy hány százalék, meg 90, meg 95, vagy 80, de ezek a fiúk most föl fognak minket váltani. Ezek a fiúk nagyszerűen együtt vannak. Én előttem az utolsó Európa-bajnoki utolsó negyed, utolsó percei előttem vannak, ahogy az a Kásás Tamásot leadta még az utolsó pillanatban, és a labdát itt minden ki tudja, mikor, mit kell csinálnia, meg tanultak nyerni.
Ti, tehát ez a csapat, ez soha nem tojt be, hiszen 73-tól kezdve volt egy olyan menetelés, ami párját ritkító.
Most 73-ban én még a Fradiba ültem a kispadon, tehát gőzöm nem volt, hogy betojtak-e vagy nem. A tévén láttam, hogy nem tojtak be. Én csak azt tudom mondani, amikor én bekerültem, tehát én mégis fixen 76-ban kerültem be, és akkor már nem volt olyan, hogy betojtunk volna, vagy betojtak volna.
Fívós doktor például, hogy tényleg nem volt az, hogy összecsináltátok magatokat? Tehát mindig volt ez a magabiztosság ebben a csapatban?
Azért nem mondhatnám, azért nekünk is voltak olyan versenyeink, ahol amik esetleg nem nyertünk, vagy még szerencsével. Én még egy dolgot mondanék, hogy korban meg kell érni.
12 év telt el 64 és 76 között, amit most itt Pista mondott, hogy ennek a csapatnak nem volt túlságosan nagy a hátizsák Montreálban, hiszen ugye volt 2 olimpia, nem volt újabb győzelem Mexikóban és Münchenben, volt ez a nagy menetelés, és mindenki kimondva, kimondatlanul tényleg azt várta, hogy én olvastam, hogy itt hát meg kell nyerni, igaz?
Én fiatalon kerültem be, én örültem, hogy bekerültem, tehát abban a csapatban sokkal nehezebb volt bekerülni, mint megnyerni az olimpiát. Szóval...
De nem volt volt ez a várakozás? Ez nem nyomta agyon? Hát végül is persze nem.
Engem egyáltalán nem.
Te így ezt Sudár Attilát hallották a hallgatók. Hogy volt ide fiatalnak bekerülni ebbe a csapatba? Hiszen Gerendás Gyuri is mondta, hogy öröm volt ebbe a csapatba bekerülni egyáltalán. De lehetett férni a nagy mogulok közé?
Hát itt olyan játékosok voltak, akiket az ember csak csodált, úgyhogy amikor én majdnem azt mondom, hogy véletlen, hogy be tudtam kerülni, és...
Mi az, hogy véletlen? Miért?
Nem, hát az utolsó pillanatban engem már előtte kiraktak, és utolsó pillanatban kerültem be, úgy gyakorlatilag az első szűkítés után engem nem raktak be, majd jött egy ilyen 3 napra lementem Balatonra, utána visszajöttem, és az OSC játszott a válogatott ellen, amikor nem hátul játszottam, hanem elől felszabadultam, úgymond szórakozva, és hát elég jól ment a játék.
Ez a csapat azért 76 előtt, 72-ben második lett, úgyhogy elvették tőle az aranyérmet. 73-ban világbajnokságot nyert, majd Európa-bajnokságot nyert, úgyhogy volt ennek előzménye már az olimpiának, és volt egy elég komoly rutinna is ennek a csapatnak. Már győzelmi rutinja is, tehát nem teljesen.
Tehát akkor ez nem volt tehertétel? Tehát, hogy az olimpia...
Olimpia mindenképp tehertétel, mellette majd, hogy ugyanez a csapat már 2-t elvesztett. Tehát az egyiket egy harmadik helyet, Mexikóba, utána 72-ben egy második hely, de viszont volt egy dafke is bennünk, hogy most már még egyszer nem énekelhetik ki a sajtot a szánkból, mint 72-ben, tehát úgy állt hozzá az egész csapat, már az olimpia előtti mérkőzéseken végigvertünk itt mindenkit, ahol csak elindultunk, végigvert ez a csapat minden ellenfelet, tehát volt egy komoly önbizalma a társaság.
És a fiatalokat hogy fogadták?
Elfogadtuk. Főleg, hogyha jól játszottak.
Visszafogott vagy azért, szóval a fogalmazása. Dr. Konrád Ferenc?
Hát, annyiban szeretném javítani az egészet, hogy 68-ban elvben a mostani játékrendszer szerint simán nyertük volna az olimpiát. Mi egyetlen egy vereséggel voltunk harmadikok, Hugo 2 zakóval tulajdonképpen megnyerték az olimpiát, és úgy jutottak be a döntőbe, hogy a japánok ellen 33 góllal kellett nyerni. Hát ez nem igazán reális körülmények között érték el, és gyakorlatilag az NDK esett ki. És végül is már akkor simán nyerhettük volna olimpiát. Az oroszokat megvertük, akik előttünk végeztek, olaszokat, akik megverték a jugokat, megvertük, úgyhogy ott már nyerhettünk volna, és az egy elég jó, szintén nagyon jó összetételű csapat volt, ott is volt egy jó pár öregebb, és a Pista, Laci, Bandi meg én voltunk a fiatalabbak abban a csapatban.
És ez azért régen volt.
Hát nagyon régen.
Gerendás még nem született meg akkor, és kezi csókolomot köszönt, mikor lementünk az uszodába. Úgyhogy tényleg rég volt.
Tibor, látod, nálad is van egy jobban emlékező ember.
Én nincs, semmire nem
emlékszem. Feri minden perfekt teljesen.
Öregem, 31-0-ra kellett nyernie, biztos Esi. Tudja.
És megint a miénk a labda, újabb szabadobás a miénk javára. Sárosi elől, újra csapó, és a játékvezető most ellökést lát. 30 másodperc, ember előnyben a románok, és a támadásukat most vezeti Raducanu, bent középít a labda. Slavej lő, a kapufáról Slavej lő, másodszor. És bent van a hálóban a labda. Slavej, második.
Kimegyünk és az olimpiát megnyerjük. Tehát egész egyszerűen valahogy...
De így is indultak el? Bocsánat.
Hát szóval így indultunk el, és mondjuk nekünk meg olyan volt, hogy bekerülünk ide, és itt nem lehet más, mint siker, mert az a csapat már pontosan megjelent úgy, hogy az megnyerjük.
Gerendás György mondta azt, hogy ugye úgy ment ki ez az együttes, hogy megnyeri az olimpiát, hogy meg kell nyernie. Ezt alátámasztotta Szívós István azt, hogy ez egy olyan torna volt, nagyon ritka az olimpiák történetében, hogy a magyar csapat utolsó mérkőzésén úgy szállt vízbe, hogy teljesen mindegy, mi az eredmény, olimpiai bajnok.
Ez egy csodálatos érzés. Épp a pagodában azt beszéltük, hogy valaki nem tudta, hogy kivel játszottuk a döntőt. Aztán valaki nem tudta, hogy milyen eredmény volt, és akkor volt egy megjegyzés.
Ki volt
hogy...
az?
Hát hittem... és aztán volt, aki azt mondta, hogy jó, hogy le tudtuk játszani a döntőt, mert hát lényegében az olasz mérkőzés után ugye másnap még egy románnal kellett játszani, és képzeld egy olyan dolgot, hogy végre egy csapat megnézi az olimpiát, mindenkinek nagyon tűtőzhetni kellett magát.
Hát egy... Mikor volt az ünneplés tulajdonképpen? Az utolsó meccs előtt, vagy azért után?
Szerintem az olasz mérkőzés után, ha visszaemlékezem, egyfolytában hazaérkezésig ünnepség volt. Tehát nem tudom, hogy a román mérkőzés az teljesen kiesett. Én egy momentumban nem emlékszem, de azt hiszem, hogy senki nem.
Ki emlékszik a román meccsből valamit?
Tibor, emlékszel? Tibor emlékszik, mert megitta a viszkimet, amire a Dezső engem kapott el.
Tibor, tényleg emlékszel?
Semmifajta viszki, semmifajta ilyenre, semmifajta románokra nem emlékszünk. Nincsen ilyen, nincsen, nem volt ilyen. Na nem, szóval, de tényleg valóban az az érzés, amit a Pista most mondott, ez valóban igaz, hogy egy utolsó, amikor ezen az olasz mérkőzésen, ahol ugye megnyertük, mondhatjuk így az olimpiát az olasz mérkőzésen, ahol azért mondjuk meg, ott volt ez a Sudár Attila, aki fantasztikusat játszott, vagy a Gerendás Gyuriék is, úgyhogy ott megnyertük, hogy utána a román mérkőzésen ugye még egyszer nyernünk kellett, tehát az már... Az
mondjuk
már csak
akkor nem engedhette meg magának ez az együttes, hogy ne nyerjen?
Nem.
De eszünkbe se jutott. De nem csak az, hát most mondom egy olyan példát, játszottunk Németországba egy tornát előtt, még olimpia előtt. Mi azzal melegítettünk, ugye reggel volt a meccs, kint szabadba játszottunk, pont a oroszokkal játszottunk, ugye akkor nagy csaták voltak, és azzal melegítettünk, hogy leálltunk focizni a fűbe. Most a medence szén. És akkor már szóltak, hogy már az oroszok már lövöldöznek kapura, 5 perc a kezdődik. Már csak 5 perc beugrottunk a medencébe, elkezdtünk labdát, hogy megvertük az oroszokat. Utána, amikor Olaszországban játszottam, sokat voltam itt a Gianni De Magistris, és mesélte, hogy hát ők ezt nézték a part, és egyszerűen már megint ott, hogy ezek a rohadt magyarok már megint kitaláltak valamit, ez meg megint valami új. És teljesen kész, hogy ez valami tudatos, nem tudom milyen szisztéma, amit mi csinálunk, és már megint, és mindenki nézte, hogy mi mit csinálnak a magyarok, mert hogy a fenébe lehet, hogy nyernek. Szóval az egész olyan volt, hogy nekünk, amit a Gyuri is mondta, nem az volt, hogy nekünk nagy volt a nyomás, hogy nyerni kell, hanem abszolút természetes volt, hogy mi nyerünk. És egy óriási különbség.
Sőt, a spanyol edző, Brasco, amikor én Szirakúzában voltam, akkor elmesélte, hogy ők is kipróbálták ezt a bemelegítést, de nekik nem jött be. Ez tomolyan.
Te tulajdonképpen...
Ők könnyen fiesztáztak már a román meccsen. A kapusok meg szívtak, érted? Mindenki fiesztázott. Kivédett. Tibor, kivédett a román meccs?
Kettőt én.
Na, én igazság.
50%. Ők fiesztáznak, nekünk meg dolgozni kell.
Úgy, ahogy mondod,
Edrő. A többi meccset.
Kivettétek a hálóból a labdát.
Egyet mondjatok meg nekem, hogy ezt mindig meg is kérdezem újból és újból, mert nem hiszem el. Hogy a fenébe lehet az, hogy itt két kapussal állandóan szórakoznak a többiek. Két kapus világszínvonalon védett. És mégis barátok tudtatok maradni.
Tiborral gondolod?
Hát én arra gondolom.
Vagy a játékosok. Ők persze, hogy szórakoznak. Hát ők voltak túlnyomó többségben voltak. Mi csak ketten voltunk kapusok. A Tiborral nagyon jól kijöttünk. Legalábbis remélem. Szólj közben, ha nem így volt.
Te vagy az idősebb, te kell, te mondjad.
Nagyon jól kijöttünk vele, mert kiegészítettük egymást. Tehát rájöttünk mind a ketten arra, hogy egy világversenyen végigvédeni egy kapus ugyanazon szinten nem valószínű, hogy tud elfárad idegileg, fizikailag. És általában mindig az volt, hogy aki jobb formában volt az adott pillanatban, az került a döntő mérkőzéseken, a középpontban.
De Bandi, én ezt elhiszem, de most így utólag itt az asztalnál Tibor kint Svájcban, ezt elhiszem. Na de azért akkor Isten, hogy vette tudomásul, amikor azt mondta neked Gyarmati, hogy most például Tibor véd? Ezt nem kaptál agyvérzést?
Nem, komolyan így volt, mert általában olyan nyomás nehezedett. Most nem hülyeskedek, de tényleg így volt. Általában a kapusokra egy ilyen világverseny olyan nyomás nehezedett. Már előtte is. Soha nem volt védelem. Hogy majd, hogy nem megkönnyebbülés volt, amikor egy-egy mérkőzést kihagyhatott az ember. De tényleg így van válogatott szinten. Szóval soha nem volt ez, hogy rivalizál.
Tibor?
Na, most ennek van egy emberi háttere is, egy emberi oldala is. Ahhoz, hogy ezt Molnár Endre így mondhassa, ez valóban egy olyan emberi magas tulajdonságainak kell lennie, hogy tényleg az Endre így fogalmaz, ő nem mondta azt, hogy ma mi a fenének nem én védek, miért nem én védek, és ugyanígy voltam én is, mi különben egyébként számoltuk, hogy ki hányat ült a kispadon. Én nem tudom hányszor voltam válogatott, de minimum 100-szor ültem kispadon is. És az Endre mögött ülni, az már maga számomra legalábbis egy olyan érzés volt, hogy én tudom, hogy ott bent egy világklasszis, az korának legjobb, világon a legjobb kapusa véd, és hogyha én ott mögötte még belálltam, azért, mert ő elfáradt, azért, mert egy olyan mérkőzésen, esetleg egy jugón, ahol rám volt szükség, én álltam be, én is hoztam a teljesítményemet, és így azt hiszem, hogy ez volt az, hogy ketten kiegészítettük egymást. Voltak már Dezső bácsinak, voltak ilyen filozófiái, hogy jugók ellen ki, az oroszok ellen kivédjen, és a többi. Ez nem mindig jött össze, de hát azért ez, aztán mi aztán úgy szépen azt eldöntöttük az emberével.
Tibor, köszönöm szépen. Meg vagyok 60.
Te az az igaz, látom a könnyet a szemébe.
Most ez egy kicsit olyan, hogy a viccesen hangzik, de én valóban így érzem, hogy Endrének az emberi méltósága is, az emberi tulajdonságai is olyan predesztinálják arra, hogy ez a kettőség, vagy kétkapus, vagy rivalitás, vagy én nem is tudom már, miket mondanak, vagy miket hogyan. Emlékezzünk vissza 2000-et, amikor a Sárosi Laci hozzászólt a születésnapomon, és azt mondta, hogy a 70-es évek egyik legjobb kapusa. Kitört a röhögés, mert még mindig azt mondtátok, hogy na most mi lesz, szétlövés lesz, ki volt a jobb. Én egyértelműen megmondom, Endre volt a jobb kapus, és kész. Endre volt a jobb kapus, én ugyanolyan jó kapus voltam, de Endre volt a jobb kapus, kész.
De te voltál a leggyorsabb kapus a világon.
Az voltam, az köszönöm, még a mai napig is.
Igen, és te játszottál is válogatottba.
Gólt lőttem.
Köszönöm. Hol lőtték volt, a fiúk nem tudják, én tudom.
Napista, hol lőttem?
Én szerintem az osztrákok ellen Barcelonában.
Pontosan, jól emlékszel, és kijátszottunk valahol Barcelona mellett.
Szabadelbe játszottunk, fantasztikus labdákat kaptál, és elúsztál, és belőttél egy labdát.
Tessék, két gólt lőttem az osztrákok hálójába, azóta is pipák rám az osztrákok. Igen,
az az egyetlen hely, ahol rivalizálunk a kapusok a mezőnyben, mert most az öreg fiúk csapatában minden kapus mezőnyben játszik. De van, de én úgy igazoltam csak oda annak idején, hogy megmondtam, hogy a 4 méteresen belülre én nem megyek. Tehát eleve kizárt az, hogy a kapuba álljak. Na most a mérkőzéseken általában az van.
Na most nem azért, mert saját 4 méteresedre, azért, mert nem tudsz visszaúszni.
Azért kapnak pillanat sapját, hogy megkülönböztessék őket a normális játékosoktól. Nem jöhettek ki a félpályán túl, mert nem találnak vissza. Nem dobhatták a félpályán túl a labdát, mert nem látták az ebbet. Hát ezek voltak a aranyszabályok.
Sorjázna a történetek. Azt mondta Gerendás, hogy hagyjuk már a kapusokat. És volt itt egy fél szava szintén Gerendás Györgynek, hogy ők nem csináltak be. Tehát ugye ezt mondtad, Gyuri? Ugye?
Igen, azt hiszem, igen.
Soha? Utazni kellett mondjuk Montrealba, Szívóssal együtt a repülőn?
Inkább visszafelé volt a gondok. A vámon, az volt az egyedüli, amikor olyan becsinálós volt a hangulat, de odafele nem volt.
Pista, te tényleg a csomagtartóba kapaszkodtál?
Hát a repülés az borzalmas dolog. Hát nem nagyon szerettem, a mai napig sem nagyon szeretek, hogyha megyek. Szóval rengeteget mentünk, és...
Pista!
Tessék!
Hogy emlékszel vissza a vasutasztrák Olaszországba, Ancona, Milánóba, amikor ugye a fák között repültünk egy ilyen 20 személyes géppel?
Rémálom. Rémálom.
És a Besenyei vezettem, a Besenyei Péter.
Nem, szóval az igazság az, hogy nagyon sokat utaztunk.
Hát rengeteget, mert ahogy olvastam, bocsánat, hogy közbevágok, nem volt elég, hogy még elmentek Montrealba. Előtte jártak mondjuk Kubában, edzőtáborban, jártak úgynevezett, ezt talán török jobban tudja, hogy hívták azt a tornát?
Kanamex torna,
igen, amit ugye szintén a tengeren túl rendeztek, jártak Dél-Amerikába, szóval kellett azért repülni.
Hát rengeteget mentünk, sokat repültünk, ekkor az ember leizzadt, és számoltam a napokat, hogy mikor érjünk már haza, mert tehát ez egy borzalmas, ez a kint tartózkodás, ugye nyerni kellett, a nyerésnek nyilvánvaló meg volt az előnye a vámon, úgyhogy szép idők voltak.
És hát a hajó sem jobb.
Na most tulajdonképpen a vámot itt ketten is említettétek. Én hallottam egy olyan történetet, hogy valamelyikötök azt mondta, talán tudom is, hogy ki, de nem mondom a nevét, hogy amikor jöttök visszafele, hogyha ez a repülő lezuhan, akkor itt a cápák egy évig farmert fognak zabálni.
Több mint egy évvel volt.
Mondd, egy olimpiai bajnoknak nem volt, hogy mondjam, szabad kijárása akár több évre való farmerral is?
Nem, ez úgy volt, megmondom, egy ilyen hallgatólagos dolog volt, hogy az olimpiáról megjöve, akkor tulajdonképpen egy szabad vám volt. Hivatalosan nem, tehát le kell adni a vámpapírt, és akkor
de tulajdonképpen
nem néztek meg minket.
Ez volt az aranygép,
így igaz. És akkor be tudtunk hozni valamit, ami tulajdonképpen valamilyen szinten egy ilyen kompenzáció volt, hiszen akkor, ha jól emlékszem, hivatalosan kaptunk 50 000 forintot kaptunk fejenként az olimpiáját. Tehát
76-ban.
Tehát mondjuk az is akkor egy Trabantnak az ára volt, ha visszaemlékszünk. Tehát most azt mondom, hogy nagyon nagy dolog volt, de valahol ez egy ilyen kompenzáció volt. Ez még annak a rendszernek volt ezek a felemás dolgai, mint a sportállás. Ez inkább most, hogy mondjam, tehát nem ez volt azért a jellemző, de hát ez is itt volt a sportban.
Említettétek az aranygépet. Ez körkérdés, próbáljunk gyorsan csinálni. De Isten igazából szinte biztos vagyok benne, hogy mit válaszoltok rá. Legfeljebb Cservenyák Tibinél nem vagyok egészen biztos benne. Hol van az aranyérem most éppen nálad?
Gernás György.
Szüleimnél a vitrínben.
Kórház Ferenc.
Otthon a vitrínben.
Horkai György.
Nekem nagyon hosszú ideig a szüleimnél volt, de most már otthon van nálam, vitrínben.
Szívós István, fiatalom.
Az egy az olyan érdekes dolog, ma törtek a vitrínből, és kérném szépen azért a Molnár Bandi segítségével kaptam vissza.
De meg lett?
Igen, mert...
Hova kerülünk?
Kiderül, hogy maffia vezér a Molnár.
De ez rosszul jött ki,
Pizsák. Tudnék, a következő dolog történt, a banditól elkértem, és a rendőrségnek odaadtam, tudnék, ebből 14 darab van az országban. 14 darab. Ugye, és
a miért van 14? 11 volt.
11 és 3, illetve 10, a Németh Miklós, tehát 14 ilyen.
Ja úgy, hogy montreáli.
Ja, értem. Montreáli.
Hát Torda Sildikó, Németh Miklós.
Hozzám betörtek, és a banditól elkértem, a rendőrségnek odaadtam. A rendőrség kiadta a körzetet, és egy hét múlva, vagy 10 nap múlva elkaptak egy bandát, ahol nekem a láncot azt eltüntették, maga az érem az meglett. És hát így mostan a vitrínben van.
Sárosi László?
Otthon van, de most akarok venni vitrint.
24 év után.
Cservenyák Tibor van az utoljára. Neked most Svájcban van, Magyarországon van egyáltalán, hol van?
4 darab érmen van. Amit Svájcban ide kihoztam, itt van előttem. Itt van a Jadran kupa, a világbajnoki, az Európa-bajnoki és a montreáli arany. Ez a 4 van itt nálam.
Többi?
A többi az, jól emlékszem, Magyarországon valamelyik lakásba. Jó! Adok már nektek is valamit a szátokba, hogy kicsit, na így legyetek. Na.
Mennyiben változtatta meg az életeteket az, hogy a 76-os olimpián ez az együttes meg tudta nyerni az olimpiai bajnokságot? Mennyiben változott, ha egyáltalán változott az élet? Gerendás György először.
Hú, hát nem tudom, nekem nem változott, mert én tulajdonképpen akkor nagyon fiatal voltam, és én tulajdonképpen így nőttem már fel utána. Nem nőttem fel, hanem nekem ez megadatott.
20 évesen olimpiai bajnok voltál, utána viszont nem.
Hát nyertünk azért utána is, meg én is nyertem, tehát, de ez egy olyan dolog volt, hát én úgy mondom, hogy szerencsés voltam, mert nekem ez az egész az életemet határozta meg.
Dr. Konrád Ferenc.
Én is majdnem tudtam azt, amit a Gyuri, mert 64-ben már majdnem ott voltam, és akkor én is tudnám, hogy milyen 19 vagy 20 évesen olimpiai bajnoknak lenni. Hát én 31 éves koromban tudtam meg, gyakorlatilag én utána válogatott szinten abba is hagytam. Még egy pár évig játszogattam az OSC-be, de én már akkor az egyetemen dolgoztam benne, az orvosi egyetemen, és azóta is ott dolgozom, tehát nekem semmiben nem változott utána a helyzetem.
Molnár.
Én is szintén 31 voltam 76-ban, jól számolom. Igen, egy kicsit fiatalabb vagyok a Ferinél. De igazából olyan régóta vártuk ezt a sikert, és a második, harmadik helyeket leszámítva elég sikertelen volt a szereplésünk. Tehát nagyon vártuk a sikert. Annyiban változott meg, hogy sokkal ismertebbé váltunk. Megismertek, bárhova ment az ember névről, arcról megismerték. Hát most már nem annyira, de hát mondjuk nem is hiányzik, de akkor viszont abban a helyzetben nagyon sok ajtó megnyílott. Tehát könnyebbé vált az élet, legalábbis én úgy éreztem.
Egyértelmű, nincs próbája, tehát nem tudom, mi lett volna akkor, hogyha nem nyerünk olimpiát. Az biztos, hogy sok minden könnyebb, tehát ez egy bizonyos népszerűséget ad, sőt, hát a mi olimpiai aranyérmünk az már egy ilyen kicsit ilyen historikus érem, ez a magyar vízilabda, ez egy kicsit ilyen történelmi esemény is.
Nem csak, bocsánat, nem csak azért, hanem gondolom azért is, mert csapatsportágokban egyáltalán azóta nem tudtak a magyarok olimpiát nyerni.
Igen, és az egy ilyen hegemónia a magyar vízilabda története, és ennek mindenki, ez olyan, mint az öttusa vagy a vívás, tehát egy kicsit a sajátjának érzi, ezért még népszerűbbek voltunk talán, és ennek mindenki egyértelműen örült, és így népszerűek is lettünk. Kétségtelen, hogy ez az élet minden területén előny
Úgyhogy az valószínű, hogy ezt aztán különbözőképpen lehet kihasználni, és különbözőképpen lehet élni vele, ki jobban, ki kevésbé jól. Az én életemet annyiból nem változtatta meg, vagy legalábbis nem túlzottan befolyásolt, hogy én az olimpia után abba hagytam, és egész más területen kezdtem dolgozni. Ugyanott is egy belépő volt, de mondjuk én a sportban nem hasznosítottam, vagy nem kamatoztattam mindezt a tapasztalatot, amit esetleg egy ilyen életpályával lehet.
István, Szívós István.
Hát nézd, mivel nagyon sok időt töltöttünk az úszodába, és ha már egy ilyen sportágat választottunk, amelynek van egy tradíciója, ugye, és ha lemész az úszodába, akkor a kisgyerekek is mindenki olimpiai bajnok akar lenni, ez mint a brazil labdarúgás, a magyar vízilabda. És azt hiszem, hogy egy olimpiai bajnokságot elérni, az egy, az életnek egy bizonyos részének a csúcs. Úgyhogy ez kinek nagyon hamar sikerült, kinek később, itten a, ebből a garnitúrából, utána olimpiai bajnokként hazajönni, az mindenképpen mindenhol, azt hiszem, nem csak Magyarországon, hanem amióta a sport adott országok megfelelőképpen viszonyulnak ehhez, és azt hiszem, ez egy óriási megtiszteltetés volt, hogy reprezentáltunk, nyertünk, sikereket értünk el, sikeres emberek lettünk, népszerű emberek lettünk, és ki az az ember, aki gyakorlatilag ezt nem szereti, hogy nyer, és népszerű, és úgy érzem, hogy gyakorlatilag ez a garnitúra, ez tényleg olyan csodálatos volt, amely talán egy nagyon-nagyon ritkán jön.
Cservenyák Tibor.
Most már mindenki mondta, de én még egy szót. A státuszunk, lett egy státuszunk, olimpiai bajnokok. Ez a státusz, ez a mai napig él. Valakinek többé vagy kevésbé megváltoztatta az életét, de ez a státusz, ez mai napig, ha ebben a kis Svájcban, vagy valahol fölmerül, hogy te sportoltál valamit, és akkor ugye hozzájön. A Tibor az egy émálige, ahogy itt mondják, vagy ex-olimpiai bajnok.
Továs Udár Attila.
Én ugyanazt tudom mondani, mint a Gerendás, hogy gyakorlatilag nagyon örültünk, bekerültünk, tényleg csodálatos volt, fel se fogta az ember, de azért egyet ne felejtsünk el, hogy utána Los Angelesbe tőlünk elvettek egy lehetőséget, ami akkor én szerintem ez a csapat, ha legalább olyan jó volt, ha nem jobb volt, mint Montrealban, amikor mi megnyertük az olimpiát, és ehelyett mi Kubába mentünk egy barátságversenyre, szóval azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy tőlünk elvettek egy olimpiai aranyérmet.
Dr. Horkai György.
Én sok érdekes dolgot hallottam, és tulajdonképpen soha nem beszéltünk erről, és mennyivel másképp élték meg az akkor úgynevezett már idősebbek, meg mi a fiatalabbak. Szóval most, hogy belegondolunk a dolgokba, igazából akkor föl se fogtuk. Tehát mi egy korosztály vagyunk, a Gerendás, Sudán meg én. Én már 2 évvel hamarabb ott voltam a válogatottban, abszolút természetes volt, ugye volt egy európai aranyérem, utána egy elvesztett VB döntő, de amiről beszéltünk, hogy abszolút természetes volt, de nem fogtuk föl. Tehát nekünk ez egy olyan természetes dolog volt, élveztük az előnyeit, mert természetesen voltak előnyei, és én igazából akkor döbbentem, nekem 2 ilyen élményem volt, egyszer a gyerekeim elővetőjének, egy bőröndben voltak az összes érmeim, meg nem is valahogy költözködtünk, és a gyerekem, tehát hogy nézd, mik vannak benne, és elkezdtem nézegetni, hogy olimpiai aranyérem, meg bronzérem, meg
nem mondod, hogy az is bőröndben volt az olimpiai aranyérem.
Ott volt, igen.
Be, és egy veszel vitrint.
Hát van az. De nem, és állati érzéken, ott ültem a földön, és akkor nézegető az érmek, és akkor egy állati furcsa érzés volt, hogy akkor döbbentem, hogy ez tulajdonképpen állati nagy dolog, amit csináltunk. Másodszor pedig pont a Szívós Pista születésnapján, amikor ott voltunk együtt ez a csapat, és volt egy vetítés, amit aztán a gyerekei csináltak, amit én soha nem láttam, azt a felvételt, amikor, ami az olimpiáról volt, hogy meg is jelent ez a felvétel, és amikor az olimpián átvettük az érmeket, meg összefoglaló a mérkőzésben, én soha nem láttam ezeket a jeleneteket. Állati jó érzés van, nekem mondom.
Te is, amikor Atlantában te vezetted a válogatottat, akkor már föl tudtad mérni azt, hogy úristen, nekem ebből van egy aranyérmem, amit most nem sikerült megszerezni.
De én azt mondom, hogy amikor megnyertük a világkupát előtte, igen, szóval az nekem sokkal nagyobb élmény volt, mint most, mint amikor mi nyertünk. Tehát az borzasztó, mint edzőként, meg ugyanaz, de ahogy én hallom, tulajdonképpen majdnem olyan semmi más, mint az, hogy az ember mennyivel idősebb, amikor megnyer, hogy fiatalon vagy van, már bizonyos pofonok után meg tapasztaltam, mert itt, amit elmondtak a fiúk, az idősek, az ugyanaz, tehát ma már egészen másképp gondolkodik az ember, akkor ez természetes dolog volt nekünk. De hát mindenféleképpen bizonyos, hogy megváltozza az embernek az életét, mert azért az, hogy a Tibor is elmondta, és ez valóban így van, hogy ez valahol ad egy státuszt is.
Nagyon érdekes ez a vízilabda társadalom egyébként. Egymásra rakódnak az eredmények, mert annak idején, amikor mi elkezdtünk vízilabdázni, volt előttünk nagyon jó csapat, olimpiai bajnok csapat, tehát annak a hatása érződött rajtunk. Azért kezdte valaki vízilabdázni, mert látott egy olimpiai bajnokságot, ahol a vízilabda csapat olimpiai bajnok lett. Tetszett neki, lement az uszodába, elkezdett vízilabdázni, azt a sikert el akarta érni. Most ugyanez a helyzet, szerintem az a csapat, aki most olimpián szerepelni fog, nagy része talán lehet, hogy annak a hatására kezdett vízilabdázni, hogy volt előtte egy 70-es évek olimpiai bajnok, illetve világ és Európa bajnok vízilabda csapat. Tehát így épül egymásra mindig a korosztályok vízilabdába is. Ezért van egy tradíciója.
A nagyon kedves körkérdésetekre hagyd mondjak el itt egy svájci példát. Egy novemberi esős napon a Solothurn főutcáján sétáltam, és szembe jött velem a polgármester a 10 éves gyerekével. Mondom, rossz idő, csúnya, locspocs november. Üdvözöljük egymást a polgármesterre, és a polgármester odaszól a kisfiának, hogy tudod ki ez a bácsi? Azt mondja a kisfiú, nem, ez egy olimpiai bajnok. És erre a kisfiú így rám nézett, és azt mondta, én ezt nem hiszem el. Tudnélik, ezt akartam mondani, hogy ő neki a képzeletében egy olimpiai bajnok, az valahol a piedesztán, a televízióban, itt-ott amott, de az, hogy a novemberi esős napon a Solothurni utcán megy egy ilyet, ezt nem tud elképzelni. Hát ezt akartam azzal mondani, ez a bizonyos státusz, ez a bizonyos nem kiváltság, mert ezt a szót azért nem lehet. Szokatlan, na.
Jól nézhették ki, Tibi, akkor.
Nagyon jól nézhették ki.
Képzeld el, a tízes esetben nem. Én akkor át nagyon jót nevettem, jó pofa volt, úgyhogy tényleg, valóban vidám volt.
Végül mennyit adott?
Mennyit dobott a kalapba?
Uraim, Isten tartsa meg jó szokásukat, hogy ilyen vidámak, és még nagyon sok összejövetelt kívánok a többiekkel együtt is. Nekünk itt most lejárt az időnk, bár tényleg hallgatnám még reggelig. Azt kívánhatom-e, és akár akkor egyszerre válaszolhat mindenki, tehát Cservenyák Tibor Svájcból, és itt a hét meghívott vendégünk, hogy nagyon sokáig emlékezzünk erre a 76-os aranycsapatra, de 2000. október 1-én váltsa föl ezt az aranycsapatot egy másik. Mondhatjuk ezt?
Így van. Egyértelműen.
Köszönöm, hogy voltatok.
A magyar csapatot most már csak 20-21 pontosan, 21 másodperc választja el, már csak 19,2, már 17, 6, már 15, 0, és itt tovább számolhatok. A miénk a labda, gyerekek, most már a miénk a győzelem. Szívós kezén, onnan tovább előre, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapóé, és most vége! Megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik.
Ez volt az 1976-os csúcsra érés pillanata, és a beszélgetés után pont 3 hónappal valóra vált a 76-osok kórusa. 2000-ben újra aranyérmes lett a vízilabda válogatott, de ez egy másik történet, egy másik műsornak a témája lesz.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha vagy igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Holnap lesz 50 éve, fél évszázada, hogy véget ért a montreali olimpia. A magyar sportolók ezen 22 érmet szereztek, 4 aranyat, 5 ezüstöt és 13 bronzot. Magyarország 14 sportágban összesen 163 olimpiai pontot szerzett. Egyébként a pont táblázatot a Szovjetunió nyerte 790 ponttal, második lett a Német Demokratikus Köztársaság 636-tal, harmadik az Egyesült Államok 609-el, negyedik helyen végzett a ponttáblázaton a Német Szövetségi Köztársaság, ötödik Lengyelország, hatodik Románia, hetedik Japán, nyolcadik Bulgária, kilencedik lett Magyarország, és csak tizedik a házigazda Kanada, és olyan országok voltak Magyarország mögött, mint Olaszország, Nagy-Britannia, Kuba, Csehszlovákia, Franciaország, Finnország, Jugoszlávia, Svédország, Ausztrália, hogy csak a legnagyobb sport nagyhatalmakat említsem. Az 1992-ben készült Ötkarikás töredékek című műsor egyébként ennek az olimpiának állított emléket. Még egyszer, 34 évvel ezelőtti műsor következik az 1976-os montreali olimpiáról.
1976. Mao Tse-tung halála után letartóztatták özvegyét, továbbá 3 vezető politikust. Ez volt Kínában a négyek bandája. Indira Gandhi Indiában teljes hatalmat kapott. Jimmy Carter lett az Egyesült Államok elnöke. Az amerikai Viking űrszonda leszállt a Marson. Az olasz Bernardo Bertolucci 2 részes filmeposzát a 20. század címmel kezdték vetíteni a mozikban. A magyar politikai élet és társadalom visszás jelenségeit elemzi 2 izgalmas regény is, Gál István, a Ménes gazda, és Galgóczi Erzsébet, a Közös bűn című regénye. Nagy sikerű filmet készítettek néhány évvel később a Ragtime-ból, az amerikai Doktorov regényéből. Az európai könyvespolc egyik slágere, Robert Musil naplója.
És a montreali olimpián a 6189 sportoló között ott volt 177 magyar is.
Montrealban a mexikói és müncheni példán okulva jóformán minden sportolót, vezetőt, szakembert, újságírót őriztek. A zaklatás fogalmát kimerítő biztonsági intézkedésekkel az incidenseknek sikerült elejét venni. 25 többnyire afrikai állam viszont visszalépett a küzdelmektől, tiltakozásul a fajüldöző dél-afrikaiakkal kapcsolatot tartó új-zélandiak részvétele ellen. Ennek ellenére a kis román tornászlány Nadia Comaneci 7-szer is 10 pontot kapott gyakorlatára, a szovjet tornász Andrianov és 2 kiváló úszó, az NDK-beli Cornelia Ender és az amerikai John Neighbor 4-4 aranyérmet szerzett, a lengyel férfi röplabdázók drámai 146 perces küzdelemben győztek, Montgomery a világon először 50 másodperc alatt úszta a 100 métert, egy bizonyos Edwin Moses nevű fiatalember szedte a legszaporábban a lábait a gátak felett.
Edwin Mózes az elsőnek fordult a célegyenesbe, Kaszkú mögötte lemaradva. Második e pillanatban Gavrilenko, nem, e pillanatban jön fel a második helyre Bratanov, a bulgár, és nagyszerűen jön Mózes, most már 10 méter a célig, és e pillanatban első, ő, második a bulgár fiú, és harmadik a szovjet Gavrilenko, Kaszkú lemaradva. Óriási, szenzációs időd is, 47-65 egyébként az idő, a világrekorder, aki tula, nem lehetett itt, de 47-65, amit látok az időt, amit látom az időt kiírva az eredményjelző táblán, és ez jobb, mert 47-82, aki buja, az olimpiai bajnoki cím védőjének világrekordja, azt mondhatom, hogy méltó kezekbe került az olimpiai bajnoki cím.
Előfordul az, hogy csak végigmegy az utcán, és még így 10-12 év távlatából is megismerik, tudják, hogy ez az ember Magyar Zoltán?
Azt hiszem már nem. Nagyon-nagyon-nagyon sport őrültnek kell lenni ahhoz, hogy megismernek, illetve hát a kerületembe ismernek ott, ahol az emberekkel olyan abszolút kontaktusban vagyok, de máshol nem. Szóval azért megváltozott. A sport az olyan, hogy mindig a napra készség az, ami érdekli az embereket.
Számított valaha valamit az ön életében, hogy sportol, és tudták is, hogy sportol, és hogy olimpiai bajnok? Segített az valaha?
Nézze, engem akik ismertek, akkor azt tudták, hogy én soha életemben nem használtam ki ezt. Sőt, engem a fény az különösen zavar, tehát soha nem voltam egy olyan versenyző, aki ezt propagálta, állandóan rájátszott erre. Ha valaki nagyon diszkrétan és finoman és udvariasan ezt éreztette velem, hogy ő felismert, az nekem jól esett.
Hiányzik-e a torna? Hiányzik-e az a fajta siker, amit megkóstolt ott Montrealban és amit Moszkvában is megkóstolt?
Nagyon érdekes, hogy nem. Nagyon elégedett vagyok most, nagyon szeretem, amit csinálok. Azt meg kell mondanom, hogy életem legszebb időszaka az a torna időszaka volt. Az utolsó egy-két év, vagy akár három évet is mondhatom, hogy a legnehezebb időszakom is az volt.
Emlékszem arra, hogy annak idején úgy vonult vissza, hogy azt nyilatkozta valahol, hogy hát már nincsen olyan ízülete szinte, ami ne fájna, vagy nincsen olyan porcikája, ami ne fájna. Maradt valami vissza?
A hétköznapi mozgásban abszolút nem. Amint bármit csinálok, tehát elkezdek gimnasztikázni, egy kicsit megterhelem magam, elkezdek futni, akkor jönnek elő a dolgok.
Tudja, mi a furcsa, hogy az utóbbi időben sok olimpiai bajnokkal beszéltem, és ön az első, akit borzasztó nehezen tudtam elérni azért, mert oda-haza nincsen telefonja. Szóval egy olimpiai bajnoknak nincsen telefonja? Ezt nem sikerült kiharcolnia?
Hát nézd, ez még egy dolog, hogy nincs egy olimpiai bajnoknak. Hát a másik rosszabb az, hogy egy körzeti állatorvosnak sem volt telefonja. Tehát itt a praxisomnál is fogva is egy tulajdonképpen ez egy visszavetett engem. Hát én már mindenkihez fordultam, úgyhogy sajnos ezt nem tudtam elintézni.
Magyar Zoltán elindult útjára, az első két kör ragyogóan sikerült, megvan az a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre, a gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk lát. Ez volt a szadi figura, amit az imént már beharangozott Tepesi kollégám, és már az egylábas munkát végzi. Zoli, újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezin, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat, még egy, és megvan! Bízunk benne, hogy hát úgy ér csodálatos volt! 9,9!
Nem lehet elvenni! Bravo, Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli! Ilyen Víglaci! Sikerült a győzelem!
Ez nem mindennapi!
Teofilo Stevenson nevét említenem kell. A nehézsúlyú ökölvívójét, aki akkor nyerte második olimpiai aranyát, aztán begyűjtött még egyet Moszkvában, sőt a kubaiak úgy emlegetik, hogy ő négyszeres olimpiai aranyérmes. Persze ebben jó adag túlzás is van, de magam ott voltam 84-ben a barátságjátékoknak titulált amolyan szocialista olimpián, amikor természetesen ő győzött, igazi ellenfél nem volt a súlycsoportjában, és akkor kiáltották ki a karibiak, hogy ő bizony már négyszeres olimpiai bajnok, pedig mecsoda különbség. Aztán itt van Nadja Comăneci. Ez a 15 esztendős, legalábbis akkor ennyi volt, kislány ámulatba ejtette az egész világot. Három aranyérmet söpört be a kanadai városból, és természetesen megalapozta saját hírnevét, meg hogyha kell, akkor még veretesebbé tette a Károlyi házaspárét. Nézem a sportlexikon idővágó passzusát, azt mondja, mióta visszavonult, azóta hazájában az utánpótlás neveléssel foglalkozik. Hát azóta bizony már egy kicsit hazát váltott, nem is olyan kicsit, nagyot fordult a világkereke. A legnagyobb egyéniség azonban Iréna Szevinszka, vagy ha úgy jobban tetszik, Iréna Kirsenstein. Ő, aki akkor 30 esztendős volt, a lengyel futónő, aki megnyerte a 400 méteres síkfutást. De ami ennél sokkal, de sokkal érdekesebb és izgalmasabb, hogy ez már a negyedik olimpiája volt, hiszen 64-ben, 68-ban, 72-ben ugyancsak ott volt a világ sportolóinak legnagyobb játékán. Egyetlen egy alkalom nem volt, hogy érem nélkül üres kézzel kelljen hazatérnie. És 1976-ban aztán talán élete legjobb formájában, immár édesanyaként világcsúccsal győzött 400-on. Számomra 1976-ban, Montrealban ő volt a király. Bocsánat, a királynő.
Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's a baiting. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar? Oh, help me, please, mama.
Írták, így mondták.
Száműzik a nemzetközi úszóversenyekről a szemérmetlen fürdőruhákat. A Nemzetközi Úszószövetség a FINA kongresszusán most olyan határozatot hoztak, amely megköveteli, hogy a nők úszóruhái ne legyenek átlátszóak. Az 1973 óta használt szuperfinom dresszek ugyanis leplezetlenül megmutatják a fiatal lányok bájait, s ez különösen akkor volt szembetűnő, amikor a reflektorok tüzében a tévékamerák dolgoztak.
A fiúknál ennek nem volt jelentősége. Egyébként a 26 úszódöntő közül 21-ben világcsúcsot úszott az aranyérmes. Reménykedtünk egy éremben mi is, a 400 méteres vegyesúszásban, ahol a Darnyék előtti korszak legnagyobb magyar vegyesúszóklasszisa Hargitay András állt a rajtkőre.
Harmadik jelen pillanatban még mindig Andris sikerül-e tartani ezt a bronzérmes helyezést. Megint nagy nagy előretörés. A négyes pályán Rottnecker átteki a vezetést, és úgy tűnik, hogy Recker lesz a győztes. Most már jó, éltek, hogy annál is több az előnye. Andris vigyázz, Szirnok közeli, és Szirnok most már megelőzi Andris. E pillanatban első összeke, második címe ki, és szinte egyszerre ütött be a célba Szirnok és Hargitay, de a harmadik hely és ezzel a dologos helyezés a szovjet versenyzői Andrej Szirnok és Hargitay András végre is neki a negyedik hely jutott.
Az úszodai főlátványosság mindig a 100 méteres gyorsúszás.
Túllépi a Montgomery 100 gyorsan az 50 másodperces áramhatárt.
Káprázatos, amilyen könnyedséggel Montgomery úszik, már csak 25 méter, új világcsúcs, csak legyen belül, ezért szurkolok az 50 másodpercet, csak legyen belül, és mellette Jack Babasov a második helyezett. Most már csak az utolsó méterek, Montgomery, most az első, második, Jack Babasov, és 49-99, fantasztikus, emberek, mit szóltok mindenhez? 50 másodpercen belül az első úszó az emberiség történetében a világon, az első, igen, Jim Montgomery.
Így írták, így mondták.
Az olimpiai létesítmények építése két esztendő alatt összesen 11 halálos áldozatot követelt. A nyitó ünnepségre Montreal tiszteletre méltó gondoskodással mind a 11 áldozat családját meghívta. Megoldhatatlan feladat elé állította a kompjútereket Nadia Comaneci, román tornásznő csodálatos gyakorlata a felemás korláton. A kompjúterek ugyanis, amelyek egyébként híven tükrözik az olimpiai versenyek eredményeit, ezúttal nem tudták kimutatni a román tornásznő 10 pontos teljesítményét. A számítógépeket kezelő tisztviselőknek kellett elmagyarázniuk, hogy az olimpia előtt a technikusok azt az utasítást kapták, hogy a kompjútereket ne programozzák be a 10 pontos eredmény kimutatására, mert ilyen úgysem fog előfordulni.
És fölokap a felső karfára, újabb egy szaltó előre a felső karfán, kirüjet, lekap az alsó karfára, keletforgás előre, fölszaltó, villámgyors átkapás az alsó karfára, majd újabb billenés kézállásba, félfordulata az alsó karfára lelendül, egy szabad kelet kézállásba, még egy szabad kelet kézállásba, rábükézés, alugrás, előreszaltó, félfordulattal és zúg a szap, és megjelenik a pontszám, 10 pontot kapott újra.
the road was right, we must have read the signs wrong, and now it's all gone. But if we'd made it, could we be sure that it was for the better? Who could say we would have stayed together? Nothing is certain in a change.
Így írták, így mondták.
Július 20-án este hirdettek eredményt a Karlovy Vary Nemzetközi Fesztiválon. Erről tehát még nem adhatunk hírt. Most csupán a fesztivál két eseményéről számolunk be. Az Árvácska bemutatója után a film főszereplőjét, a kis Cinkóci Zsuzsát a fesztiválnak talán leghosszabb tapsa köszöntötte. Januárban még több száz hollywoodi sztár ünnepelte 103. születésnapján a magyar származású világhírű filmszakembert Cukor Adolfot, aki 16 éves korában vándorolt ki hazájából Amerikába, és ott néhány évtized múlva a filmgyártás egyik vezető embere lett. A minap elérkezett hozzánk halálának híre is. Cukornak hallatlan érzéke volt a színész kiválasztáshoz. Olyan világhírességeket indított útjukra, mint Marlene Dietrich, Cary Grant, Dorothy Lamour, Bing Crosby, Bob Hope, Paula Negri, Maurice Chevalier, Claudette Colbert, Clara Bow, Carola Lombard, Clive Brook, Harold Lloyd.
12 éve már erre készültem, és hogy ott volt a lehetőség, hát szerettem volna megfogni a győzelmet.
Azt mondják a hozzáértők meg, akik akkor ott voltak, hogy valahogy Tordas Ildikó, mintha egy picit kilógott volna a többiek közül, szóval öntől nem várták az elsőséget.
Hát ezt nem írom alá, mivel a budapesti VB-n ugyan egy tussal estem ki, tehát nem voltam a hatos döntő résztvevője, de az előző két évben, tehát 74-ben és 73-ban az aranyér vívtam holt versenyt a világbajnokságokon, úgyhogy én magamtól vártam ezt az eredményt. Az egyen Szőcs Bertalan tanácsát próbáltam követni. Pár órával előttem nyert Magyar Zoltán, tehát addig nem volt aranyérem, és már nagyon izgatott volt a magyar tábor, hogy egyáltalán valaki már szerezzen érmet. Én ott a teremben tudtam meg, hogy előttem pár perccel vagy órával nyert Magyar Zoltán.
Tordasi pedig beviszi, berobbantja az első találatot Collino ellen, 1-0-ra tehát a mi kis tűzgolyónk vezet innen Óbudáról, és ismét ő lendül előre. Collino föltartja fegyverét, és ezúttal nem tudja megelőzni Tordasi Ildikót.
Élem a napi életemet, tehát létminimumon mozgok magyarul.
Egy olimpiai bajnoknak ilyen a megítéltetése?
Hát sajnos, aki Szöul előtt nyert olimpiát, az, szerintem az összes olimpiai bajnok, aki esetleg nem volt vagyonos ember, az ugyanígy szenved, mert az olimpiai bajnokok sajnos a létminimum környékén tengetik az életüket.
Mit tetszett kapni egyébként annak idején a győzelemért?
100 000 forintot kaptam úgy, hogy abból 70-et ért az aranyérem, és a bronzérmet, amit a csapattal vívtunk ki, az 30 000 forintot ért, és azt hiszem a Videóton egy televíziót adott a legjobb magyar sportolónak, amit én nyertem el. Színes tévét mondtak, de fekete-fehér lett, de szóval kaptam egy szép tévét.
Ha újra kezdhetné, ugyanígy és ugyanezt tenni? Tehát ugyanígy vívó lenne, női törvívó?
Hát valószínű női törvívó, de én nekem mindig volt egy dédelgetett álmom akkor a női öttusa, mert az édesapám ugye az öttusázóknak, a balcomón a töröknek volt a gyúrója, és én nagyon szerettem az öttusát, de akkor még nem volt női öttusa, ezért lettem vívó.
4-4 Tordasinál a kezdeményezés lehetősége. Joga a szétlekező összecsap, és megvan a győzele. Tordasi olimpiai bajnok.
The sky doesn't know whether to rain or shine. Or cry. We stand in the middle, looking both ways. We don't know whether we live or we die.
Mindig egy nagy ígéret voltam, mert 11 néhány éves koromtól, és az ígéreteket igazán nem sikerült beváltanom a korábbi időben. Egyszerűen azért, mert valahol mindig hibáztam. Nagyon ideje volt már valamit letenni az asztalra, mert akkor az embernek el kellett dönteni, hogy most akkor tovább folytatja ez a kilátástalannak tűnő küzdelmet, vagy tényleg elér már egy olyan eredményt, ami saját magán számára is, hát hogy mondjam, jutalom, tehát ami megelégedéssel tölt el.
Németh Miklós.
Hát nekem három ilyen kulcsom van, mondjuk ezt már az országra gondolva, Kanada, Montreal és az olimpia. Ez bármikor eszembe jut, hogy bármilyen vonatkozásban felmerül. Mondhatom, ez mindig egy nagyon jó érzés kelt bennem. Azóta sem voltam Montrealban, úgyhogy épp itt lenne már az ideje, hogy elmenjek. Már csak azért is, mert hát a lányaimnak meg akarnám mutatni, hogy hát egyrészt én hol nyertem, és hogyha véletlen útba ejtenénk azt, a londoni Wembley stadiont, ahol apám nyert, tehát ez egy elég jó kis olimpiai kirándulás lenne.
Németh Miklós első robása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a gerely, és most zúg az aréna.
Azt természetesen meg kell mondjam, hogy, és meg vagyok győződve, hogy ez így van, hogy aki olimpiára készült, semmiféleképpen nem elsősorban anyagi dolgokra gondol, amikor azt mondja, hogy ez egy olyan befektetés lesz, mert hogyha nyerek, és hogy ebben meg tudom alapozni magamat egész életemre. Hogyha ez véletlenül így sikerül, az természetesen egy nagyon-nagyon jó dolog, és én bízom benne, hogy akik most nyernek, meg fogják tudni ezt tenni, de alapvetően én azért úgy érzem, hogy még mindig bennünk van a sportolóban az a nagy amatőrizmus, ami azt jelenti, hogy becsvágy. Az én időmben váltottam, hogy az atlétika, a nemzetközi atlétikai világ a burkolt amatőrizmusból egy kicsikét nyíltabbá, mondjuk így a kicsit a profizmus felé. Módon volt az 2-3 vagy 4 évig úgy versenyezni, hogy gyakorlatilag minden versenyen én pénzt kaptam. Ez jelentett egy olyan anyagi alapot természetesen, amellyel ugyan későn fejeztem be a sportpályafutásomat, de mégsem indultam a nulláról.
94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény. Nézzük újra innen a képernyőről, hogy micsoda dobás, óriási erő, rajgó berántás, és repül, száll, és még mindig száll a gerej. És abban a pillanatban, amikor az íve meghajlik és levágódik oda a zöldjepre, elképett fölhördülés itt a lelátón. Ilyet még nem láttak.
Ez nagyon hosszú idő, a mindenit. Megszereztem a jogi diplomát, közben voltam Angliában nyelviskolában, aztán csináltam egy film főszerepet, aztán egy film alszerepet.
Melyik filmek voltak ezek?
A Kibeszéli szerelemről és egy tévéjáték a Sándor Palinak.
Dr. Csapó Gábor.
Kim voltam 6 évig Olaszországban, voltam kint 2-szer gólkirály. De az, hogy az ember mondjuk magyar bajnokságot nyer vízilabdában, számomra mindig többet ért, mint egy Európa bajnokság talán.
Ügyvédként sohasem dolgoztál?
Csak ismerősöknek.
Miért kellett ez a jogi diploma?
Mindenképpen akartam tovább tanulni. Cum laude-ra végeztem, kiszorgalmas voltam én azért nagyjából.
Abban a korszakban, amikor te vízilabdáztál, kilógott az a sorból, aki nem volt doktor. A mai játékosoknál ez nincs ilyen magas arányban jelen.
Kevesebben engedhetik meg azért az uszodában is maguknak, hogy egyetemre járjanak. Én úgy jártam egyetemre, 26 ezer forintos fizetésem volt a Vasasban, szóval horribilis pénzt kerestem. Na most ez per pillanat nem megoldható. A kérdés pejoratív részében sajnos azért van valami, hogy a gyerekeket nem annyira érdekli a továbbtanulás, mint az előző garnitúrámat, tehát az én garnitúrámat.
Mit jelentett az életedben az, hogy olimpiai bajnok lettél?
Ugye objektív előnyöket is élveztem ezzel kapcsolatban, de saját magamon belül nem olyan különlegesen zavart meg, szóval nem hiszem, hogy mondjuk az, hogy márványtáblában van vés az embernek, az furcsa, de különben nem. Különben nem, szóval én megmondom, én 4 éves koromtól kezdve olimpiai bajnok akartam lenni, inkább nagy ürességet okozott. Szóval konkrétan utána, amikor megnyertük, ott benne voltam a csempész korszakomban, végül is az olimpiai győzelem után már a csempész is sem érdekelt igaziból. Szóval tényleg egy olyan kietlen érzés volt az emberben, ami tartott körülbelül egy olyan hónapig. Tehát lementünk Szolnokra edzőtáborozni a Vasassal. És akkor ott egyik pillanatra a másikra elmúlt. Elkezdtem a vízilabdát, újra játszottam, újra élveztem. Én halál biztos voltam abban, hogy olimpiát nyerünk. Szóval végül is, amikor megnyertük, nem volt olyan nagy bennem az öröm, mert végül is egy olyan dolog történt, ami abszolút föl voltam készülve, hogy megnyerjük. És 76-ig, ugyebár már 73-ban nyertünk egy VB-t, 74-ben egy Európa-bajnokságot. Számomra nem jelentett többet mondjuk, mint az Európa-bajnokság vagy a világbajnokság. Normális dolog volt, mert legjobb játékosok voltunk, a legjobb csapat, legjobb edző, gyerünk, nyerni kell, és nyertünk.
Bejtett labda, ott van, Faragó, szívós, Sipszó, újra visszajön, megint szívós, nem, tovább a labda, csapó, nem tud lőni, elnyomják, lőj, most lő, gól! Csapó kétszer elnyomja a román játékos, csapó nem hagyja annyiban, 9-7 arányban vezet Magyarország, kedves fiúk, ott álltok közvetlenül az olimpiai bajnokság küszöbén, szívós kezén, onnan tovább előre, csapóé, csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, csapóé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem.
Montreal sem maradt nagy bukások és váratlan sikerek nélkül. A maratoni futásban például mindenki a címvédő amerikai Shorter és a Zatopek babéraira törő finn Virén küzdelmét várta. 42 kilométer futás után viszont egy fehér trikós futó érkezett elsőként a stadionba. A jegyzetfüzetek legmélyén bukkantak rá, már aki rábukkant a nevére. Valdemar Cirpinski az NDK-ból. Az amerikai Stones fantasztikus világcsúcsot ugrott az olimpia előtt, de hát az amerikai magasugróknak nem mindig sikerült az olimpia. A lengyel Jacek Fsolát nem zavarta az eső, Stonesnak pedig nem maradt más, mint kifogásokat keresni. A nyugatnémet Kolbe minden evezős versenyt megnyert Montreal előtt. A kanadai evezős pályán is vezetett, aztán egyszerre csak szakállas finn kapcsolt viharsebességre, Skolbénak sem maradt más, mint hogy gratuláljon legyőzőjének, Pertti Karppinennek. A magyar esélyek közül is valóra váltatlan maradt többek között az úszó Hargitai Andrásé, vagy a kajakos Stanics Zoltáné.
Mégis második lenni szerintem megalázóbb dolog, mint harmadiknak vagy negyediknek, mert a harmadiknak már esélye nem volt a győzelemre. A negyedikről ne is beszéljünk, ez nyugodt el tud lavírozni a tömegbe, vagy el tud tűnni. Míg a másikra mindenki úgy érzel, mint a legyőzetre. Akkor mentünk a repülőn, akkor sem volt biztos, hogy indulok. Hát a szakmán belül mindenki tudja, hogy nagyon viharos volt az előző időszak.
Itt csak
az év. Többek között a Gézával, ott a Gézával tisztáztam ezeket a dolgokat. A Géza ott korrekt. Ő nyer egy olimpia aranyérmet, én nyerek egy olimpia aranyérmet, és két aranyérmet több lett volna nekünk. NDK-ban volt egy olyan helyzet, amikor a Géza úgy gondolta, hogy neki mindent lehet, tehát elég el volt szakadva a valóságtól akkor. És hát ő úgy gondolta, hogy egy letölt boros üveggel Pél Jóskát jobb belátást tudja bírni abban az ügyben, hogy ő induljon két számot, vagy három számot, ő Isten tudja, mennyit akart indulni. Ezt mondom, hogy a Gézával lerendeztem ezt a dolgot, ő is tudja, hogy mit vesztett, én is tudom, hogy mit vesztettem. És akkor nekem ami nagyon nagy fájdalmam volt, hogy végül is az előző évben egy csomó világbajnokot lukra tettek. Tehát vagy ki se jutott, vagy nem is indult. Teljesen nyeretlen két évesek indultak. És egyedül a Géza, aki én szerintem akkor, mint mondta, nem tudta, nem volt a földön, nem a valóságban ért. Őtőle valami oknál fogva tartottak. És nem merték azt mondani nekem, például jó öreg, készülj nyugodtan, te fogsz indulni. Hát hadd nem mondjam, hogy nem kis tétről volt szó, szóval kezdjük nyugodtan az erkölcsivel, mert az volt a lényeg, mert az ember nem gondol az anyagiakra, és ráadásul a Géza nem volt korrekt, ezért nem nyert olimpiai bajnokságot, ő azzal foglalkozott nap, mint nap jött, hogy egy olyan versenyen fogjuk eldönteni, egy utolsó időben is fogjuk eldönteni, ki fog 500 méteren menni.
Egy vonalban pontosabban Stanić, Helm és Diba, és amikor lassan közelednek a táv feléhez, most már szabad szemmel is elég jól lehet látni, ki lehet venni a versenyzőket. Stanić, mintha egy árnyalattal mögé szorult volna a túlsó oldalon félelmetes iramban jövő Román Dibának. Nézzük, tudja-e tartani a versenyt, tudja-e tartani az iramot vele. Diba, mellette a szovjet Lizunov. Lizunov most befogja e pillanatban, de Diba halad az élen. Stanić talán a második, vagy inkább a harmadik e pillanatban.
Hogyha idegileg rendben vagyok, tehát a Géza nem csinálja a húzásait, akkor két olimpiai éremmel több lett volna a kajakkenő sportnak. És ami nagyon-nagyon bánt, nem is magammal kapcsolatban, például itt van az olimpiai bajnokoknak van egy ilyen, hogy klubja. Hogy oda bekerült olyan például, aki vízilabdás, aki bevásárolta magát a csapatba, olimpiai bajnok, hát nem nagy sportember. De ott van egy Wikman Tamás, aki, mit tudom, 9-es világbajnok, 3 olimpián volt minden. Na öreg, mit keres itt? Ha oda akar menni, akkor megkérdezi, tehát az én húzma a révát, itt azért van, itt a krém van. Nekem egy szerencsém van, vagy volt, hogy az én nevem azt Tanić. Ha én Kis, vagy Kovács lettem volna, akkor abban a pillanatban én úgy eltűntem volna a szürke tömegben. Végül is, hogyha most is valakivel beszélek, vagy valami, az arcomról nem ismernek fel, a hangomról nem ismernek fel, de ha megmutatkozom a minden, akkor valahonnan ismerem. Mm-hmm. És akkor én mindig szoktam mondani, hogy persze én valamikor tekéztem, ha az nem, akkor mondom, akkor elkezdjük, hogy akkor folytassuk, akkor labdarúgó voltam. Hát akkor azt már jobban elhiszik. El is beszélgetünk a labdarúgérményekre, sokan, nagyon sokan láttak a stadionban focizni, meg egyéb dolgok. Ez az ilyen dolog, de én igyekszem mindig így felfogni erről a dolog, de volt majd annak beadtam, hogy zongorista vagyok.
És Stanić elkezdi a hajráját, megnyitja a hajráját, csökken az előnye Dibának, de Menendez, figyeljünk Menendezre, ő is félelmetesen begyújtja a rakétákat. E pillanatban első Stanić Zoli, e pillanatban, nézzük most, Diba megelőzi, Diba az első helyen, Aidekár elkapják, Diba az első, második szerintem Stanić Zoltán.
Az 1992-ben készült Öt karikás töredékek című műsor Montrealról szóló részét ismételtük meg annak apropóján, hogy holnap lesz napra pontosan fél évszázada, hogy véget ért a kanadai városban a 21. nyári olimpia. Remélem, hogy azok is örömmel hallgatták az elmúlt két órát, akik annak idején végig szurkolták a magyar idő szerint többnyire éjszakai olimpiát, és azok is, akik akkor még nem is éltek. Hát ebben a reményben köszöni meg a figyelmet a Visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is a szerkesztői műsorvezető Edvi László.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
Ez volt a Visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs.